aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Kalandozzanak ma is velünk, tartsanak az országjáróval ebben a csodálatos tavaszi napfényben egészen 4:30-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az oroszok éjjel ismét rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát. Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. A keleti Dnyipróban legkevesebb 3-an haltak meg, és 21-en megsebesültek, köztük egy gyermek. Robbanásokat jelentettek Kijevből is. Harkivban pedig megrongálódott több lakóház, egy gázvezeték, valamint károk keletkeztek a közlekedési infrastruktúrában. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését és a levélszavazás során tapasztalt visszaélések vizsgálatát ígérte Magyar Péter, amikor fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök ugyanakkor biztosította Pásztor Bálintot arról, hogy a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, és a szerzett jogok megmaradnak. Holnap lesz a Dunai kirajzás a fővárosban. A folyó belvárosi szakaszán 200-nyi hajó vonul fel a hagyományos szezonnyitó rendezvényen. A Dunai hajózás a fővárosi turizmus egyik fontos pillére. A Budapestre érkező turisták fele elmegy hajós városnézésre, ami évente több millió utast jelent. Tűzütött ki egy hulladékfeldolgozó telepen Nagykanizsánál. A 61-es út mellett mintegy 300 négyzetméteren ég a szemét. A tűzoltók már dolgoznak a lángok megfékezésén. Az ország nagy részén holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Csak északkeleten lesz több felhő az égen, arrafelé egy-egy futó zápor kialakulhat. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok várható.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is a Herényi Virágút színes tavaszi virágillatú helyszínéről jelentkezünk. És a délután folyamán ide várjuk a Herényi és Kámoni közösség aktív tagjait, lelkes alkotóit, érdekes egyéniségeit. Már is a Herényi Nótakör dalos lelkű hölgyei érkeznek hozzánk, akik miközben palántát ültetnek, gyomlálnak, vetnek, természetesen néha még dalra is fakadnak. Hogy milyen virágdalok csendülnek fel ajkaikon, már is elmesélik. Aztán nincsen rózsa tövis nélkül, tartja mondás, de nincsen hazai rózsanemesítés Márk Gergely nélkül. Közel 800 rózsafajta megszületése kötődik a nevéhez. A nemesítő nyugdíjazása után is saját kis törökbálinti kertjében is folytatta munkáját, és bár halála után ez a kert némileg hanyatlásnak indult, lelkes virágbarátoknak köszönhetően 2014 után ismét egy rózsakert született a közeli Acsádon, méghozzá az eredeti Márk rózsakertből hozott szemzőágakról szaporítva. Már is az Acsádi Rózsakertbe is hívjuk majd önöket. Tartsanak velünk ezen a csodálatos tavaszi verőfényes napsütéses délutánon a Herényi Virágúton. Kicsit összeakadt a nyelvem, szóval a Herényi Virágúton. Tartsanak az országjáróval egészen 4:30-ig.
Az ég kék vízére elszalad a fagyal.
Tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
És ahogy szokott lenni, Herénybe is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van két hölgy, ugye a Herények klubjának, pontosabban a Herények házának két oszlopos tagja, mégpedig Karvalics Lászlóni Rózsika, és itt van Lombos Györgyné Luizi. Kezi csókolom, a kezükben egy szalag, a szalagon egy jelmondat, amit gyorsan föl is kötünk az országjáró vándorbotra, de mit írtak a szalagra?
A Petőfi Sándor idézetét, amit énekelni is szoktunk, mert megzenésítették. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet.
És hát itt igaz nagyon is.
Így van, így igaz.
És el is szokták ezt énekelni, verselni, szavalni, mint itt beszélgettünk, kiderült?
Szoktuk a nóta körbe, a havi rendezvényeinken, igen.
És milyen szép nagy hölgykoszorú alakul ki akkor, amikor dalos kedvűen összejönnek és nótáznak?
Hát most már csak heten vagyunk. Kezdetekben voltunk 10-12, de sajnos közülünk eltávoztak egy páron, de mi azért vidámak vagyunk, és a Herények háza rendezvényein rendszeresen énekelünk. Bármilyen rendezvény van, lehet az március 15, adventi időszak, vagy a Herényi Eszenciák, amikor egy nótaudvar van itt a Herények házában, és mindenki kedves nótáját elénekeljük.
És mikor kapcsolódtak itt a közösséghez, Luizi? Mikor jöttek ide legelőször, vagy ön például? Miért lépett be?
Én azért, mert én Pestről jöttem, és nagyon megörültem neki, hogy itt egy ilyen közösség alakul. Ez 2008-ban volt, ha jól emlékszem, igen, és én mindig is nagyon szerettem a nótákat, és csatlakoztam azonnal ehhez a közösséghez, ahogy megalakult.
És akkor mondja Rózsika, hogy virágkötő is volt, vagy virágkötő, igen, ez a becsület, ez szakmája?
Igen, a szakmám virágkötő, de gyermekkorom óta a nótához kötődök, mert egy olyan faluba születtem, ahol egy igazi cigányzenekar játszott, minden ünnepet köszöntöttek úgy, hogy...
Ez melyik falu?
A falun. Ez Telekes, Vasvár megyébe van, és én Szombathelyre tanulni jöttem, és aztán itt is maradtam. Ez már elég régen volt, de nagyon szívesen vagyok itt, kedvelem ezt a várost, és különösen a Herényi Kulturális és Sportegyesületet, akinek kezdetektől fogva tagja is vagyok. A nótakörünk viszont 2008-ban jött létre, nagy örömünkre, mert egy úriember, aki szerette a nótát, a születésnapjára kapott a családjától egy cigány zenekart, hogy játszon az ünnepségén, és ő keresett egy helyet, és a Herényi Egyesület a hagyományőrzésnek egy fontos előre vivője, és akkor helyet adott ennek a nótakörnek. Mindig bárkit szívesen látunk, havonta egy alkalommal cigány zenével énekelünk. A zenészeink Kánya László és ifjabb Kánya László. Én sokszor úgy mondom, hogy a két jó madár, pedig két jó zenész, ugye a Kánya csapat.
Igen. És ugye, mint Luizához fordulok, vagy Luizihoz, ahogy itt szólítják, hogy mint önkéntesként működnek itt a mai napon is közre?
Igen, önkéntesként.
Mi a feladat?
Mindig, amit mondanak.
Na de mi volt eddig például? Mert van itt ennivaló bőven, azért van. Rengetegen vannak, egyet többen.
Én például, van egy maci birodalom a Herények házában, és tálatvezetést tartottam, mielőtt ide jöttem, meg most is oda megyek.
Legalább vagy 1000 maci ezer, van, én benéztem.
Így van, 1000 maci van, és nagyon-nagyon érdekes a kiállítás, és nagyon szeretik, gyerekek is jöttek. Holnap is lesz két tárlatvezetés, úgyhogy én...
És egy ilyen macis tárlatvezetés, az hogyan kezdődik? Vagy miről szól? Hát bemutatja hát minden macit, hogy...
Nem.
Hölgyeim és uraim.
Hölgyeim és uraim és gyerekek, mert leginkább, hogy elmesélem egy picit a macik történetét, hogy kezdődött, kezdve 1902-ben ugye, amikor a Teddy Maci kultusz beindult, és onnantól, hát amennyit a gyerekek bírnak, egyébként meg nézegetik a macikat is.
Mondja ezt, Luiz, a gyerekek, amit bírnak, ő se egy fiatal, mert én nagymama szerepben van. ugye?
Így van, igen. Nagymama vagyok, hál' Istennek.
Ebben a szerepben, mikor a gyerekek meg a fiatalok jönnek és elmesélje, ezt a Maci Birodalmat bemutatja.
Így van.
És itt a folytatásban mi lesz még? Szóval vigadnak, arra nincs idő, mert azért igen, dolgozni
most,
kell.
Most egyelőre nem vigadunk, bár már a nagy előkészületen túl vagyunk. Én a szakmámból adódóan a 2 héttel ezelőtt a virágültetésekbe, a dekorálásba, a festésbe ilyen kis ládákat dekorációnak készítettünk, és abba is részt vettem. És készülünk holnapra a Nóta körrel, lesz egy fellépésünk a Csók István utcai színpadon, ahol virágos nótákat és mindenféle jó dalokat fogunk énekelni.
És van kedvenc nótájuk is?
Van ám. Az egyik például, mert nagyon sok van, az egyik az, hogy nem tudom az életemet hol rontottam. Na, én el.
Ebből az első strófát elérnek, elég itt ketten búcsúzó vagy?
Igen.
Akkor hallgassuk.
Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Gyógyítgatom a szívemet a cigány zenével. Elhúzatom halkan csendben, hogy ebbe a szerelembe bele lehet halni. Ne hagyjál a legszebb nyárban engem elhervadni. A tavaszi nóták közül pedig az a kedvencünk, hogy teli-teljes ibolya.
No, ezt is majd meghallgatjuk, de tovább kell adjam a szót. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük mi is.
Az előzőekben, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és nincs magyar rózsa nemesítés Márk Gergely nélkül, és aki ezt leginkább tudja, és azokat a rózsákat dédelgeti, szeretgeti, amit Márk Gergely valamikor nemesített, az például Pócs Margit, a Márk Rozáriumból érkezett. Hol van ez a rozárium, ez a Márk Rozárium, Margit?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ez a rozárium a Szombathelytől Bükkfürdő felé autózva mintössze 15-16 kilométerre található. Közvetlenül a főút mellett könnyű megtalálni, egy szép kilógatott zománc tábla jelzi.
A Csádon, ugye?
A Csádon.
Mert hogy ez nagyon fontos, hogy Acsádra áttelepítették.
Ebben a Kisvas megyei faluba, igen.
És milyen jó, hogy itt virítanak tovább a rózsák, de hogyan kerültek Acsádra Márk Gergely rózsatövei?
Egy acsádon indult az egész történet, ennek a rózsamesének a kezdete is, ugyanis egy véletlen találkozás volt a kiinduló pont, amikor is összetalálkoztunk itt ebben a kis faluban egy rózsabaráttal, egy Németországban élő magyar rózsabaráttal, Kígyós Ismit Tévával. A kettőnk külön-külön utakon végzett rózsás tevékenysége 2012-től kapcsolódott össze, majd 2013-ban belevágtunk ebbe a nagy rózsás projektbe, és 2015-ben pedig leszaporítottuk az acsádi kertben mindenféle parcellákon a török bálinti kert akkori teljes rózsállományát.
Mert hogy a Már Gergerről azért áruljuk el azoknak, akiknek csak úgy dereng vagy sejlik, hogy ki is lehetett ő, hogy ő egy nagyon komoly rózsanemesítő volt, a legnagyobb a magyar kertészetben.
Az ő tevékenységéhez hozzá, tehát meg kell jegyezni, hogy ő volt a Budatétényi Rózsakert alapítója, rangos kiállításokat szervezett ott, számos fajtát nemesített, és nyugdíjazását követően pedig a török bálinti saját kertjében folytatta a rózsanemesítést. De utódlás hiányában ennek a kertnek nagyon bizonytalan volt a sorsa, 2014-ben már erős lejtmenetbe került, tehát nem tűrt halasztást ez a rózsamentősi tevékenység.
És akkor egyszerűen azt mondták, hogy csináljuk meg a rózsakertet itt acsádon, és bekopogtattak a török bálinti kertbe a tulajdonosokhoz, a leszármazottakhoz, hogy adjanak tövet, és akkor önök ezt elvinnék?
Nem, mind a ketten a 2012-es találkozást megelőzően én is, és Kígyós Ismit Téva is már jártunk kint a török bálinti rózsakertbe, tehát kapcsolatban voltunk a nemesítővel. És a halál 2012-es halála után, akkor Kígyós Ismit Téva úgy döntött elnézést, hogy nem hagyja veszni ezt a kertet, és az ő nagyvonalú mecenatúrájának köszönhető, hogy elindulhatott ez a projekt.
És most mennyi tő van? Hány rózsa virít önöknél a csádon?
Az akkor, tehát a lementett rózsafajták és fajta jelöltek száma az 710. És ez, ami megalapozta a Márk Rozáriumnak a gyűjteményét. 710 fajta, fajtánként 3 tő van elültetve a biztonságos megőrzés érdekében, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy ez egy gyűjteményes kert. Van olyan minden tevékenység, minden művész alkotónak vannak kiemelkedő alkotásai, ilyen például jelen esetben Márk Gergelynek az Árpádházi Szent Erzsébet emléke rózsája, ami 2000-ben Rómában aranyérmet kapott, és vannak gyengébb kvalitásúak is, de lehetnek jó genetikai adottságok hordozói.
Mennyire életképesek a rózsák? Tehát, hogy mennyire hosszú távú az, amit Márk Gergely nemesített? Nyilván ez fajtára válogathatja, hogy melyik erősebb, melyik kevésbé bírja az időjárási viszontagságokat, de ugye hát melegszik a klíma, sokat beszélünk arról, hogy minden változik körülöttünk.
Az acsádi kert, akkor ezt mondhatjuk ebből a szempontból a rózsáknak egy edzőtábor. Mert itt nem kapnak, csak ültetéskor kaptak vizet, és vegyszert nem használunk, műanyagot nem használunk, kerüljük ezeket a kertben, tehát ők mindig a klimatikus és időjárások viszonyokat szépen tükrözik, hogy éppen milyen állapotban vannak. Igyekszünk biodiverz beültetésekkel segíteni a madarakat, akik nekünk viszont teljesen levéltetű mentesen tartják a rózsatöveket. És mindenki csak bátorítani tudok erre a lehetőségre.
Hát akkor felkereshető a Márk Rozárium a csádon? Előzetesen be kell esetleg jelentkezni, vagy hogy zajlik ez?
Sajnos, mivel nagyon csökkentett a létszám, ami azt jelenti, hogy szinte csak én gondozom a közel másfél hektáros kertet, ez az idén nyártól viszont bevezetjük azt, hogy heti 3 alkalommal lesz látogatási nap. Ezt jobb híján a közösségi média oldalán találják meg az érdeklődők.
Hát akkor keressék a Márk Rozáriumot a csádon, Pócs Margit, a kert gondozója, lelkes, szíves háziasszonya hívogatta önöket itt az országjáróban, a csád nincs messze innen, a Herényi Virágúton, és hogyha gyönyörű rózsákat akarnak látni, akkor mindenképpen menjenek a Márk Rozáriumba.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk következik, a kérdés úgy hangzik, hogy melyik az a virág, amelynek színe leggyakrabban sárga, és a tavasz egyik első hírnöke. A leggyorsabb helyes megfejtőnk, Herényiek, vendéglátóink ajándékát kapja, SMS számunk változatlan 06 39 666.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot, mert
ez a te Magyarországod.
Rögös út szakad, ég zakatol az élet, ebbe a testbe születtem, régen a szerelem szép, és néha kegyetlen, oda dobom magamat az ellenségnek, a szavakon túl, a tetteken innen fények igyul, egy kúszó reménynek szürke a múlt, felejteni kéne, nincs lehetetlen, küzdeni kéne. Esik eső, fúj a szél, az én szívem senki, mert azt a szép lányt megszerettem, aki többé rám se néz. Ezért én most elmegyek, hogy újra kezdjem nélküled, hogy megtaláljak önmagamban, ki nagyon régen elveszett.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Csodálatos muzsika járja be egyébként a Virágnyi Herényi virágutat, mert hogy német József Verkli mester muzsikál itt nekünk, járja az utcákat, mint régi Verkli mester, úgy mutatja meg a különféle műfajokban ezeket a zenei költeményeket, és hát itt nagyon sokan rácsodálkoztak a Herényi virágúton. Gyerekek, felnőttek, volt, akinek kedves emlékek jutottak az esetébe, volt, aki a Pál utcai fiúkat emlegette éppen német Józsefnek, ugye a Verkli muzsika abba is ott van, és hát a gyerekek nagy-nagy csodálkozással nézték ezt a zenélő szerkezetet, és szerencsére József annyira ügyes, hogy úgy is tudunk egy picit beszélgetni, hogy szól a muzsika. Szóval mióta tekeri József a Verklit?
10 éve. 10 éve akkor készítették a Verklit nekem, azóta folyamatosan járom a fesztiválokat, illetve minden kedves meghívásnak eleget teszek.
És biztos vagyok benne, hogy azért mindenhol nagy-nagy nosztalgiával és szeretettel fogadják, mert azért a Verkli muzsika egy különleges muzsika. Nem nagyon hallani ma már ilyet.
Hát az igazság az, hogy 10 Verkli van az országban egyébként, és mi minden évben összejövünk Martonvásáron, magyar verklisek, és ott csinálunk egy jó kis programot.
És önből hogy lett verklis? Azt mondta, hogy ezt ki meg akarja tanulni, de hát kitől tudja megtanulni az ember?
Hát én tulajdonképpen nem a Verkli volt az első, én gyűjtöm a citerákat, és beszereztem egy olyan citerát, ami lyukszalaggal működik, és kerestem a lyukszalagot, így jutottam el a Verklihez.
Na hát azért ez egy elég merész lépés sor lehetett. Lyukszalagot keresett, és akkor hogyan lett a citerás kezdeményezésből lyukszalag egyáltalán? Miért kellett a citerához lyukszalag?
Hát ez egy olyan speciális citera, ami lyukszalaggal működik. És ugye az neki az érdekessége, hogy amikor befűzöm a szalagot a citerába, és elkezdem tekerni egy kis kart, egy mechanika pengeti a húrokat. Ez egy nagyon speciális egyébként, egy nagyon ritka hangszernek számít a citerák közt, és ugye mivel lyukszalag kellett hozzá, így elkezdtem a lyukszalag után menni, és így találtam rá Verklire.
És hát nagyon különlegesek a Verklik is, mert én nem tudtam, de Verkli és Verkli között is van különbség.
Hogyne. A mesterek általában még mindig egyébként készítenek Verklit Nyugat-Európában, Németországban, illetve még Hollandiában is lehet Verklihez jutni. A lényeg az, hogy többfajta hangszert próbálnak integrálni. Fuvalát, klarinétot, egyéb más dolgokat a Verklibe. És én nekem külön kérésem volt egy berlini mestertől, hogy nekem pánsipokat készítsen a Verklimre, ami azt jelenti, hogy bambusipok vannak az első sorban.
Igen, itt láthatom is ezeket a sípokat, és azt mondta, hogy az előbb hallott muzsika az igazán jól passzol ehhez a Verklihez.
Így van, tulajdonképpen ez volt az a zenemű, amihez én a hangszert készítettem.
Tehát előbb volt meg a zene, és utána lett hozzá a hangszer?
Hát tulajdonképpen igen, igen, igen. Ez a magányos pásztor tulajdonképpen, amit pánsipon játszanak, egy rendkívül szép és kellemes nóta.
Na de azóta nem adta alá, és nagyon sokféle magyar slágert, különféle komoly zenei darabokat, nagyon-nagyon sok mindent úgymond átdolgoztatott lyuk szalagra, hogy Verklin tudja muzsikálni.
Így van. Amiket lehet kapni szalagokat Nyugat-Európában, sajnos azokat kell játszani. És nem biztos, hogy összeillik azzal a lehetőséggel, amit én szeretnék játszani, és én magam elkészítem a szalagokat. Rengeteg, több száz szalagom van mindenfajta műfajban. A legjobb a Verklin, amik szólnak, azok a marsok, a polkák és a tánc zenék.
És mondta, hogy ez a különleges hangzású muzsika, ez akár gyógyítani is tud. Nem egyszer volt olyan kérés, amikor bizonyan egy szolgálatot tett, hogy a muzsikája, a Verklin muzsikája segíthessen.
Ez tulajdonképpen nem is kérés volt. Keszthelyen volt mindig nekünk egy fesztiválunk, a Nemzetközi Verklin Fesztivál. És volt egy házas pár, a férj fotoművész, a kishölgy pedig egy grafikus, egy rendkívül tehetséges grafikus. És anélkül, hogy ismert volna, vagy találkoztunk, egy szót is váltottunk volna, ő készítette a Facebook profilomra a Verklis karikatúrát. És az oldalon egyszer jött a Facebook oldalon, hogy a Nati rákos lett, egy nagyon súlyos betegséget kapott. És én akkor írtam neki a Messengeren, hogy Nati, küldenék neked egy zenét. És elküldtem, és ő visszaírt, hogy hát nagyon szépen köszöni, rendkívül jó lett neki a kedve, meg stb. És mondom, figyelj Nati, hogyha ez neked jó, akkor én nagyon szívesen tovább csináljuk. És képzelj el, 380 napig küldtem neki a zenét minden nap. 9 és 10 óra közt. Pontosan ez nagyon fontos volt, hogy ő pontosan várja. De szóval én ezzel nem azt akarom mondani most, hogy a zene gyógyít, és mindenki hagyja abba a tablettázást, meg az orvoshoz járást. Nem ez volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy abban 3 vagy 4 percben még hallgatta a zenét, egészen biztos nem gondolt a betegségére.
Mi se gondoljunk most semmi rosszra, egy kicsit még muzsikáljon nekünk Németh József Verklimester, egy újabb muzsika.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 15 óra van, az országjáróban ma Vasvár megyébe, az egykori község, ma városrész Herénybe hivogatjuk Önöket. A Potyondi Mocsár egy szombathely külterületén fekvő közel 3 hektáros természetközeli terület, amely biológiai és természetvédelmi szempontból is fontos. Hamarosan oda is kalandozunk, folytassák velünk az utat egészen 17:30-ig. Már is folytatjuk mi is, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszer kérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testület területre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és betegképviselő tagja. Emellett elengedhetetlenek a nyilvános összefoglalók, a világos etikai alapelvek, hangsúlyozta Hegedűs Zsolt. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését és a levél szavazás során tapasztalt visszaélések vizsgálatát ígérte Magyar Péter, amikor fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök ugyanakkor biztosította Pásztor Bálintot arról, hogy a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, és a szerzett jogok megmaradnak. Hozzátette, elfogadhatatlannak tartja, hogy a VMS-hez köthető médiumok szerinte egyoldalúan tájékoztatnak. Magyar Péter közölte, örömmel vette a VMS elnök meghívását. Reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat a Vajdaságba. Az oroszok éjjel ismét rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát. Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. A keleti Dnyipróban legkevesebb 3-an haltak meg, és 21-en megsebesültek, köztük egy gyermek. Robbanásokat jelentettek Kijevből is. Harkivban pedig megrongálódott több lakóház, egy gázvezeték, valamint károk keletkeztek a közlekedési infrastruktúrában. Az éjszakai támadás sorozat után dróntörmelékre bukkantak Romániában a délkeleti Galac városánál. Senki nem sérült meg, de a környéken élő több mint 200 embert elővigyázatosságból kitelepítették, mivel a lelőtt drónok darabjai robbanóanyagot tartalmazhatnak. Pakisztáni vezetőkkel egyeztet az iráni külügyminiszter Iszlámabádban. Abbas Araghchi tegnap érkezett a pakisztáni fővárosba, ahol washingtoni tervek szerint az amerikai küldöttséggel is tárgyal majd. Az iráni vezetés ugyanakkor tagadta, hogy közvetlen egyeztetéseket folytat majd az Egyesült Államok képviselőivel. Közben Steve Witkoff és Jared Kushner, amerikai elnöki külön megbízott, ma utazik Iszlámabádba, hogy találkozzon az iráni kormány delegációjával. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán ajánlatot készül tenni Washingtonnak, de részleteket nem közöltek. A teket is bevetették egy családi válsághelyzetben a 11. kerületben. A rendőröket délelőtt értesítették arról, hogy egy férfi nem engedi ki élettársát a lakásból. A járőrökön és nyomozókon kívül a terrorelhárítási központ bevetési egysége is a helyszínre ment, és végül megoldódott a helyzet, senki nem sérült meg. A férfit a rendőrök kihallgatják. Csak nem 100 hiszékeny ember bankszámláját fosztotta ki egy külföldiekből álló adathalászbanda. Módszerük az volt, hogy internetes hirdetésekre jelentkeztek, és vásárlás ígéretével megszerezték az eladók banki adatait. A rendőrség 2023. szeptemberében fogta el a csalókat, az ügyészség most vádat emelt ellenük, több év börtön vár rájuk. Száraz hideg front érkezik, holnaptól kicsit hűvösebbre fordul az idő. Az ország nagy részén továbbra is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északkeleten lesz több felhő az égen, arrafelé egy-egy futó zápor alakulhat ki. Holnap megerősödik a szél. Borsodban és Szabolcsban viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok várható. A híradást Fehérvári Petra készítette.
Műsorajánlat. Új világ.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Járai Judit. Nemzetközi magazinunkban ezúttal európai országok belpolitikai turbulenciáiról és arról a különös kérdésről lesz szó, hogy ki az amerikai ma, illetve ki lehet amerikai ma. Turbulenciák a román kormányban, amelyet tömeges lemondások ráztak meg. Inog a brit kormányfő Keir Starmer széke is egyre többen morognak és elégedetlenkednek. És mélyponton Friedrich Merz német kancellár népszerűsége, támogatottsága, tehát romániai, nagy-britanniai és németországi. Végül az Egyesült Államokból érkezett tudósításokat kínálunk.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19:35 a Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Vasvár megyében a 22. Herényi Virágút helyszínére hívogatjuk Önöket, és a csodálatos napsütésnek köszönhetően nagyon sokan érkeznek ide a Herényi Virágút helyszínére. Tulajdonképpen közel 1 kilométernyi út, amit a virágok között lehet sétálva megtenni. Van itt kis vonat, lehet vonatozni, és hát nagyon sokféle program is szegélyezi ezt a virágszőnyeget, ami mellett itt elhaladhatunk. És hát persze sok kínálat van az országjáró műsorában is. Virágok, tájképek, portrék, csendéletek, méghozzá a hímző rámán. Hamarosan érkezik hozzánk egy hölgy, aki kicsi gyerekkora óta lelkesen hímez, var, alkot, de az igazi szerelem végül a goblány technika lett. Végtelen türelemmel ölti egymás mellé a szálakat, hogy aztán a türelemjáték végén egy csodás kép születhessen meg, amelyből akár meg tud tölteni akár több szobányit is. Hogy lesz a rózsa, a tulipán, a nárcisz a valósághoz megszólalásig hasonló az öltéseknek köszönhetően, már is elmeséli nekünk. Majd régi virágos képeslapok és bélyegek, a Herényi Virágút története, akár képekben elmesélve. Érkezik hozzánk egy lelkes gyűjtő is, aki Kanadától, Japánig, Norvégiától, Indiáig tudja, és ha kell, meg is tudja mutatni, hogy a virág a postai bélyegző alatt hogyan is néz ki. Szóval kincsek, értékek és érdekes egyéniségek ma is, ezúttal a Herényi Virágút mentén. Tartsanak velünk 17:30-ig. Virágom, hát a Herényi Virágúton rengeteg virág nyílik a mai napon is, meg persze holnap is, úgyhogy érdemes jönni a 22. Herényi Virágútra, erre a csodálatos tavaszi virágfesztiválra. És aki nem először jár itt, sőt, lelkes lokálpatrióta, az dr. Balogh Lajos, ő a Szavária Múzeum botanikus muzeológusa, és azt mondta itt ácsorogva, hogy hát mindent tud itt a kis templom környékéről, hogy ezek az épületek egykor mik is voltak, amelyekre. Ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi volt. Ez volt az iskola, azt mondta nekem.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát, amit tudok, édesanyámtól tudom, aki 93 évesen a múlt ősszel ment el, és tőzsdőkeres Herényi, az utolsó Herényi bíró Szekér István lánya, legkisebb lánya 10, illetve felnőtt 9 közül, én az ő fia vagyok. Úgyhogy nyilván lokálpatriótaként vagyok jelen, mindenféle tekintetben. A gyermekkorom is ide köt, itt áthaladó Perint és Gyöngyös patakok partjain nőttem fel, meg a Kálmoni Arborétumba.
Ilyen szép gyerekkora lehetett. Hát most is olyan gyönyörű ez a sok zöld, a patak, akkor biztos, hogy még vadregényesebb volt.
Így van, ami aztán könnyű választást hozott a főiskolai szakdolgozat tárgyát illetően, a Perint patak dövényzete volt ez. Sajnos már akkor is kiterjedt figyelemmel az özönnövények térhódítására. Egyébként a növényi invázióknak ezt a magyar megfelelőjét, ezt az özönnövények szót jó magam alkottam, ennek én vagyok a keresztapja, keresztülője ennek a szónak. De van egy nagyon érdekes vízrajzi különlegessége ennek a térségnek, ahol most vagyunk, ugyanis a glóbuszon, ha látjuk, a vízfolyásokat mind egymásba ömlenek és folynak. Itt viszont azt pillanatot, ritka pillanatot érhetjük nyomon, hogy elválnak a vízfolyások. Ez 2000 évvel ezelőtti rómaiaknak köszönhető, akik Szombathelyről északra a Gyöngyös patak eredeti medrét egy zsilippel ketté osztották, és a mesterséges, sekélyebb csatornák ásásával, meg meglévő kis vízfolyások felhasználásával hozták létre a mai sekélyebb gyöngyös medret. Az eredeti medret, ami mélyebb és kanyonszerűen halad tovább, és zsennyénél éri el a Rábát, még a gyöngyös csatorna, úgymond idézőjelben az Sárvárnál. Tehát a másik, a Perint nevet viszi tovább, a Gyöngyös pedig, hát a másik, két patak között folyik a rómaiak, a Gyöngyösre telepítették a malmaikat, a Perintbe pedig engedték a szennyvizüket. Érdekes, értékes vízrendezési gyakorlatuk volt, az ivóvizet pedig Bozsokfelezen friss forrásaiból hozták, Szavária vízvezetékén, akveduktuszán, amit most is föltárva több helyen látható, az Aranypatak völgyébe, ami régen nagy árvizeket is tudott hozni Szombathely térségé.
Hát Lajos rögtön előadást is tartott, nagyon szépen köszönöm arról, hogy milyen helytörténeti érdekességek vannak, de én a potyondi mocsarat keresem, legalábbis a hangok segítségével.
Igen. Bevezető kép, mire rátérnék, meg annyit hadd mondjak el, mi egy nagyon földrajzilag nagyon érdekes területen vagyunk, a magyar vagy pannóniai flóra tartomány és a kelet-alpi flóra tartomány között egy átmeneti jellegű dunántúli flóra vidéken, amit Prenórikumnak hívnak tudományosan, erről kapta a kertészeti vállalat is a nevét, a Prenór, azon belül is az Alpok alja flórajárásba, a Kastriferreikumba.
Na hát most már lassan szakdolgozatot írhatunk, de akkor magyarázz el.
Mert gyakorlatilag itt végződik, ez a legkelet ebbi elvégződése az Alpoknak. Itt megy át a Lapályba az Oladi, Sé, Toronyfalvak dombsorával ez a terület, és törik le a síkságba. És hát itt vannak azok a gyertyános tölgyesek, sok védett növénye, a szártalan kankalinnal, kisvirágú hunyallal, turbáliliommal, aminek a tövébe ott van a potyondi mosár, amit tetszik említeni, ami egykori kavicsbányászat maradványaként létrejött kis tavak alkotják, és nagyon élénk, vagy változatos hinárnövényzet, mocsári növényzet, bokorfüzesek, puhafaliget, egy igazi ökológiai gyömszem, egy lépőkő, egy stepping stone, ilyen hivatalos tudományos nyelven, és egy nagyváros, egy megyeszékhely hónaljába képetesen, szóval ez egy nagy érték, hiszen olyan élő lények, nem csak növények, állatok is fordulnak ott elő, szürkegém és társai, amikért azért általában távolabb kell menni egy nagyvárostól.
Nem kell viszont távol menni, itt maradunk a Szent György templom tövében, hogyha egy különleges kőre akarunk leülni. Én megtettem teljesen véletlenül, és erre azt mondta Lajos, hogy hát ennek a kőnek története van. Én azt hittem, csak egy nagyobb kődarabra, egy szikladarabra ülök rá, és azt mondja, hogy nem, ennek múltja van.
Igen, én botanikus vagyok, de évtizedek óta, gyerekkorom óta felfigyeltem erre, kérezgettem mindenkit, nem tudta senki megmondani, milyen eredetű kő. Ez egy olyan tért fölötti combközépi gérő nagy kövdarab, beágyazva a templom melletti jebbe. Szakembereket kérdezgettem, ugye a reformátusoknál van ilyen szégyenkő, de ez valószínűleg nem az. Nos, egy szó mint száz, a Szombathelyi Levéltár közleményei, tavalyi egy szavai száma herényről szól, ebbe írtam egy pár oldalas is közleményt a fejtegetéseimről, ami elképzelhető, hogy egy római eredetű kő, ami lehet, itt sok római lelet került elő, lehet, hogy a korábbi középkori templomba be volt építve, és amikor azt lemontották és az újat építették, ezt nem akarták ezt elhagyni, itt hagyták mementóként, emlékezetként, és hát emberemlékezetként itt is van, ahogy édesanyám is elmondta, hogy gyerekkorában is ugyanúgy ült rá, ahogy a Szilvia.
Hát milyen érdekes, hogy az ember, hogyha tud hozzá egy történetet, egy igaz történetet, egy igaz mesét, akkor mennyivel értékesebbé is válik egy pillanat. Ma nagyon sokat beszélünk a növényekről, arról, hogy kertészkedni jó, a természetet szeretni jó. Hát ön viszont nem csak egy fát gondoz, hanem itt a köznek tündérkertet álmodott.
Igen, hát erre kérdésre nem is készültem, inkább muzeológiai tevékenység része, hogy a Vasi, a Magyarországi Múzeumfaluk között elsőként honosítottam meg a tündérkert műfaját a Vasi Skanzenben. Több száz gyümölcsfát nevelek ott, Kovács Gyula, porszombati gyümölcsész barátom jó voltából már másfél évtizede. Magam metszem őket, gondozom őket az ottani kollégák segítségével. Nagy öröm és sikerélmény, hogy ezt is megtehetem. De van egy másik fejezet is, amiről még szívesen szólnék, hogyha...
Rengeteg védett növény lenne, hogyha lenne még egy kis időnk, de majd erre egy másik alkalommal térünk rá. Mert hát sajnos az idő robog, de dr. Balogh Lajost érdemes felkeresni itt Herényben, vagy a Szavária Múzeumban, ott botanikus, muzeológus, lelkes, gyümölcsész is, és hát természetvédő, és köszönjük, hogy egy kicsit kalauzolt minket itt az éterben.
Köszönöm.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A Herényi Virágfesztiválon a Herény úton vagyunk, és itt ma minden a virágokról szól, például képeslapokon virág, bélyegen virág, és különbözőféle alkotásokban a virág. A vendégünk is Attila, aki gyűjti is mindezeket. Például itt van egy album, amiben ugye bélyeggyűjtemény van, és ahogy nézem, itt Kubától kezdve egészen nem tudom, hogy Szingapúr, mindenféle távoli országból bélyegek és virágok. Mióta gyűjti ezeket?
1974-ben kezdtem a gyűjtést, akkor léptem be egy ifjúsági szakkörbe, és onnantól kezdve aztán elindult a bélyeggyűjtés.
És melyik volt itt ezek közül a legelső bélyeg? Az is egy virágos bélyeg volt?
Nem tudom, nem emlékszem rá. Hát iskolai szakkör formájában kezdődött a bélyeggyűjtés, aztán ez folytatódott, beléptem a felnőtt szakkörbe, és mivel Herénybe költöztünk, és kapcsolatba kerültem Szekér Tamással, és a Herényi Virágút szervezésében én is részt vettem, adott volt, hogy akkor csináljak egy virágos kiállítást bélyegekből.
És itt lapozok, ugye Bulgária rózsákról ismert, és itt a bélyegeken is rózsák. 1961-ből való ez a sorozat. Ezt így egybevette, vagy külön-külön gyűjtögette?
Egybevettem ezeket. Van, amit darabonként lehet megvenni. Hát ugye itt arról van szó, hogy minden ország ad ki bélyeg sorozatokat. A bélyeg sorozatokon belül is különféle tematikák vannak, a közlekedés, az űrhajózás, az egészségügy, a természetvédelem és a virágok, növények, állatok. A tematikákon belül itt ugye, mivel Herényben vagyunk, adott volt, hogy a virágokról gyűjtök össze egy anyagot.
És a hazai magyar bélyegek is kikerültek?
Természetesen az albumomban itt vannak első napi borítékokon található virágcsendéletes festmények, virágcsendéletet ábrázoló festőknek a művei, amiken első napi bélyegként láthatók.
És még ez is valamikor 1971, vagy nem látszik pontosan a postai bélyegzőből, de hitelesek. És miért találta ebbe meg az örömét?
Hát nagyon szeretem rendezgetni őket, mindenféle témában próbáltam, és ugye a virágok mellett aztán elkezdtem a helytörténetet is. Többek között így került hozzám egy pár herényi képeslap, itt a Szent György templomot ábrázoló képeslap, régi szoborról, a Szent György templomról, Üdvözlet Herényből képeslap, amik a helytörténetet erősítik.
Ezek eredetiek, eredetiek, de nem írták, vagy nem adták föl soha. Sem, de van olyan is, amit föladtak egyébként.
Igen.
Azon is, ami rajta van üzenet, persze ez ugye levéltitoknak is minősül, de olyan régen volt már, hogy szerintem meg is oszthatunk egyet-kettőt a hallgatókkal, hogy miket írtak egy ilyen képeslapra például.
Hát,
ezen olvasható.
Nehezen olvasható. Most itt éppen a kezemben egy herényi eredeti bélyegzéssel 1909-ben feladott képeslap látható. Ez még mint levelező lap, és előre nyomott díjegyes bélyeggel.
És milyen szép írással, gyöngybetűkkel írták.
Igen, nagyon nagy szerepe volt a szép betűs írásnak.
Rajzolták a betűt.
Szinte rajzolták, és mint érdekesség itt a herényi bélyegző, ez is a helytörténetet erősíti. Hát sajnos ugye ezt Németországba adták föl, ha jól látom, csak ugye az érkező bélyegzőt is ráteszik itt Magyarországon, ez a régi mód. Ezt is a helytörténetben felhasználjuk.
Amikor az ember elővesz ugye régi képeslapokat, ugye épp mondjuk Herénről szól, ez tulajdonképpen egy kordokumentum, olyan ez, mint egy történelemkönyv, csak képekben.
Igen, igen, igyekeznek a helyiek megőrizni valamilyen formában az épületeiket, a szép dolgaikat, és ezekről régen nagyon sok képes lapot adtak ki. Itt kezembe például a Herényi Arborétumban látható régi híd, fahíd látható. Ez is egy gyűjteményem.
Ez olyan, mint a Sóhajok hídja lenne.
Hát igen, igen. Most adták át a Kámonba, az Arborétumba a japán hidat, mint érdekesség. Hát arról még nem adtak ki bélyeget, de képes lap készülni fog, remélem.
És ugye kiállítás is van a Herényiek házában, ha valaki most oda betér, akkor a virágokról láthat sorozatot.
Igen, ott igyekeztem kirakni virágsorozatokat, meg bélyegeket is raktam oda ki, természetesen ilyen üdvözlő lapokat, amik hát a virágokat ábrázolja, ezzel is próbálták a hangulatot, hogy a jó kívánságot kifejezni.
És a mai világban kik nézik meg, kik kíváncsiak, kopogtatnak be önhöz, hogy Attila, mutasson már egy-két bélyeget, mert nagyon kíváncsi lennék.
Sajnos a képeslap írás, mint olyan, meg egyáltalán a levélírás, az hát egyre nagyobb teret veszt. Az internet az lefoglal mindent, minden oda tolódik át, de azért még akad remény arra, hogy emberek a szép érzéket felhasználva képeslapot küldenek egymásnak, így talán még nem veszik el ez a fajta kultúra.
Most azon gondolkodtam, hogyha föladnánk itt a 21. században egy képeslapot valakinek, akkor milyen képeslapot választana, és mondjuk mit írna rá? Erről a mai napról.
Hát itt a Herényi virágútról egy üdvözlőlapot tudnák feladni, valamilyen virágos képeslapot természetesen. Ez adott lenne, hogy mindenképpen virágosat.
Hát akkor üdvözöljük az országjáró hallgatóit egy ilyen képeslappal, és hogyan látja, hogy például mondjuk 50 vagy 100 év múlva miről tudnak beszélni az akkoriak majd? Szóval ezek a képeslapok azért ott lesznek, de mi az, ami ennek a helyébe lép?
Hát ezt nem tudom megmondani, sajnos. Biztos, hogy megmarad, mert valamilyen formában elteszik az emberek. Ha én nem, akkor más valaki, többen vagyunk, akik szenvedélyesen gyűjtjük a régi képeslapokat, helytörténeti dolgokat, és ez fontos része, hogy továbbadjuk, és talán emiatt megőrizzük azt, hogy meg tudjuk mutatni a fiataljainknak, hogy így nézett ki az épület, lehet, hogy már le is bontották, és csak sajnos a fényképen maradt fönn. Ez az üzenete, hogy nem veszik el semmi, mert a fényképen megmarad.
Nagyon szépen köszönjük Kis Attila gyűjtőnek, aki itt volt az országjáróban, és mesélt bégekről, virágokról.
Országjáró szombat délutánban.
Mai első feladványunk megfejtése következik itt az országjáróban. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik az a virág, amelynek színe leggyakrabban sárga, és a tavasz egyik első hírnöke. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, és közben a kisvonat is megérkezik, de hallgatom a telefonálónkat. Szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Megfejtés.
Igen, és hogyan szólíthatom kedves nevét, elárulja keresztnevi?
Szabó Magdolna.
Kedves Magdolna, honnan küldte a megfejtést?
Gyárról.
És ezen a vidéken járt már Szombathely, Herény környékén?
Hát csak a környékén, de Szombathelyen még nem voltam.
Javaslom, hogy jövőre Herére mindenféleképpen jöjjön el, és nézze meg, hogy mennyiféle világ van itt, mennyi minden, ami hát a szemnek, meg a léleknek is olyan felemelő érzés, hogy érdemes ebben egy kicsit időzni. Köszönjük szépen, hogy játszott velünk, és figyelje a postást, mert majd viszi Herény ajándékát. Gratulálunk, kezi csókolom, minden jót!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Virág a festővásznon, virág a dalban, a muzsikában, a versben, és virág természetesen a hímző rámán is akár, bár nem vagyok benne biztos, hogy a goblen készítéséhez kell ráma, de majd mindjárt elmeséli nekünk egyedren át, ezt be kell fogni ezt az anyagot, hogy könnyebben tudjon goblenezni?
Igen, vannak ilyen különböző méretű ilyen rámák, amire bele lehet tenni, meg van, hát állványra is lehet tenni.
Hát ez már egészen olyan, mint egy festő állvány.
Igen, hát hasonló, csak annyi, hogy az alapanyagot kell beletenni, és úgy.
Úgy készülnek ezek a képek, mert ezek már képek, amiket hozott is itt egy-két alkotást. Most például érdekes módon egy kis hűvöset hozott a tavaszi melegbe, ez egy téli kép, egy patakparti kép, ha minden igaz.
Igen, a négy évszakból a telet hoztam el.
Az a kedvenc évszaka?
Igen, meg télen születtem.
Aha, tehát azért húz a télhez a szíve. De egyébként azt mondják Önről, Renáta, hogy nincs olyan virág, nincs olyan csendélet, nincs olyan tájkép, amit ön már goblenybe meg nem hímzett volna. Nagyon sokat goblenezik.
Igen, nagyon sokat. A szüleimnél is van, meg itt, ahol lakunk, itt is ugyanúgy van sok, tehát tele van minden, hát minden helyiség.
Gyakorlatilag már nincs szabad falfelület?
Van.
Azért még van.
Még van.
És hogy miért kezdett el éppen goblenezni?
Hát mert a szakmám is varron, és azért...
És akkor nem volt elég a 8 órában a varrás, még egy kis szép varrás is kellett?
Nem dolgoztam a szakmámba, csak kitanultam.
Értem, tehát azért mégis a szíve mélyén ott volt a hímzés szeretete, és akkor a goblány lett a kedves?
Igen.
A goblánynek ugye az a titka, hogy minden egyes öltés az balról jobbra dől, tehát hogy végül is egyszerűbb, mint mondjuk, ha egy ilyen népi motívumot kell hímezni.
Igen, igen.
De a végére aztán megjelenik a kép.
Igen. Hát a legnagyobb méretű az a 30-40-es méretűek, amiket hordtam, abból van 4 darab kép.
És milyen képeket szeret leginkább goblenybe álmodni? Mi az, ami a szívének kedves?
Sem, nincs ilyen.
Minden lehet?
Minden jöhet, igen.
Gondolom sok-sok virágot hímzett már.
Azt is, meg a lila ruhás hölgyet is kivartam, akkor indiánosat is vartam, a fáraót is vartam, az volt a legnehezebb. Nagy az azért elég aprólékos, meg rengeteg színből áll össze a fáraó.
És van esetleg olyan, amikor már maga tervezi a képeket, amiket aztán hímez?
Igen, volt már olyan. Most egyelőre maradok az előfestett mintánál még.
Nagyon nehéz, ugye, hogy az ne torzuljon az a kép. Tehát ott azért matematika is kell, hogy ugye átvegyük az anyagra.
Igen, igen, rengeteg gondolkodás kell hozzá, hogy legyen.
Szép legyen és jó legyen, a kislányával együtt érkezett. Ő is kísérletezik ezzel, vagy ő még meghagyja ezt anyának?
Egyelőre még meghagyja anyának.
Hát lehet, hogy idővel majd ő is beletanul. Minden esetre Egyed Renátának több kiállítása is volt itt a Herényi Közösségi Házban. Csodás goblenkékeket készít. Holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik. Épp a telet a tavaszban. Fél négy van az országjáróban ma, a 22. Herényi Virágút helyszínére Vasvár megyébe hívogatjuk Önöket. A Virágútról már is a Tejútig kalandozunk, hiszen nemrég ért véget egy előadás itt a Herényiek házában, Út a csillagokba címmel, amit egy fiatal csillagász hölgy, Vasvár megye Príma díjas kutatója tartott. Hogy hogyan kapcsolódnak össze az űrbéli és helybéli jelenségek, már is kiderül. Folytassák velünk az utazást az országjáróval negyed hatig, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban. Jelentette be Magyar Péter, a leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. Megdőlt a pályacsúcs az Ultra Balatonon. Bódis Tamás 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt teljesítette a 209 kilométeres távot. A nőknél egy spanyol futó ért elsőként a célba. Ő kevesebb mint 18,5 óra alatt kerülte meg a tavat. Idén rekordszámú 433 egyéni induló állt rajthoz, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultra Balatonon. Karbantartási munkák miatt pótlóbusz jár a H6-os hév helyett Soroksár és Sziget-Szent Miklós között a hétvégén. A BKK alternatív utazási lehetőségként a Sziget-Szent Miklós térségéből a főváros felé utazók részére a 38-as, a 238-as autóbuszok, valamint a volánbusz járatok használatát ajánlja. Az ország nagy részén holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Csak északkeleten lesz több felhő az égen, arrafelé egy-egy futó zápor is kialakulhat. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok várható.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Fél négy múlt néhány perccel folytatódik az országjáró magazin, a 22. Herényi Virágfesztivál helyszínére hívogatjuk Önöket. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Talán felismerték, a kishercegből van ez az idézet. A kisherceg pedig a bolygók között utazgatott, hogy világunk alapigazságairól, a különböző embertípusokról rólunk adjon látleletet. De a kishercegnek is volt az életében két igen fontos társa, a rózsája és a megszelidített rókája. A rózsa úgy tűnik a csillagközi utazások során is fontossá vált. Hogy a virágútról hogyan juthatunk el a Tejútig, már is kiderül, hogy milyen különleges kapcsolat lehet a napkitörések és a földi élet között, erre is fény derül hamarosan, hiszen már is érkezik hozzánk egy csillagász hölgy, Vasvár megye Príma díjasa, aki néhány perce hagyta abba az előadást a Herényiek házában, Út a csillagokig címmel. Majd természetközeli módszerek, vegyszermentes termesztés, saját paradicsom és paprika a szendvics mellett a tányéron. Az ökológiai gazdálkodás alapjaival is ismerkedünk, amely harmóniát hoz nem csak a szívünkbe, lelkünkbe, de egészséget. Egészségünket is egyensúlyban tartja. Csalánlevéllé és katicák a levéltetve kellem, erről is beszélünk mindjárt. Tartsanak ma is az országjáróval, a Herényi Virágútra hívjuk Önöket egészen negyed hatig.
Ez a világ, amilyen nagy, te galambom, oly kicsin vagy.
Te galambom, oly kicsin vagy.
De ha téged bírhatnálak, a világért nem adnálak.
A világért nem adnálak.
Te vagy a nap, én az éjjel, teljes teli sötétséggel.
Teljes teli sötétséggel.
Ha szívünk összeolvadna, rám beszép hajnalsadna.
Rám beszép hajnalsadna.
Nem érne ám sűrne szemed, elégeti a lelkemet.
Ez a világ, amilyen nagy énekelte a Parnograszt és a kávészünet együtt. Hát bizony ez a világ nagy, de valahol benne vagyunk, egy kisebb helyen otthon, és biztos vagyok benne, hogy Ferkovics József festőművész itt Herényben otthon van, és nagyon jól is érzi itt magát, mert hát az a festmény is, amit elhozott hozzánk, az is egy olyan épületről mesél, ami itt van tőlünk néhány lépésre. Mi ez pontosan, József?
Ez egy sorozatnak a része. Amíg itt laktam még, tehát amikor ide költöztünk Szombathelyre, 5 évet itt éltem Herénybe, kicsit ide is tartozom még mindig. Hát Tamás ötletére meg én is feltettem azt a ajánlatot, hogy legyen egy közgyűjtemény a intézménynek és a Herényről, tehát készült képekről, és akkor én elhatároztam, bejártam Herényt, és akkor így elkészítettem a ilyen érdekesebb, nevezetesebb épületeit, és akkor abból született 22 kép, ami itt található a Herényi házában.
Tehát ezek megnézhetőek, ezek a képek, és egyébként tényleg Herénynek van egy különleges hangulata. Nem véletlen, hogy valamikor ez egy önálló község volt, ezt a fajta önálló identitást, vagy a herényiséget tényleg hordozza magába. Nagyon szép kertvárosi rész, ahol mi vagyunk, talán nem sokan jártak még errefele, nekik mondom, és tényleg van egy olyan közössége, ami mind a mai napig erős mutatja ezt, akár ez a Herényi Virágfesztivál, Virágút is. Na de hát ön még ide hív művészeket is időről időre. Van itt egy alkotótábor.
Igen, most már ez lesz a 12. éve, hogy szervezünk ide alkotótábort. Az ország minden részéből érkeznek ide, elsődlegesen roma származású képzőművészek, és mellette természetesen mindig meghívunk vendégalkotókat, vagy alkotócsoportokat, volt amikor a budaörsi hatók, vagy van nemzetközi kapcsolatunk, Indiából is most már több alkalommal, 3 alkalommal érkeztek ide a festők.
És akkor kiülnek ide a kis házak közé a fák alá és festenek? Vagy bent műtermi alkotások születnek?
Tematikai táborok általában, amik itt vannak. Hát most, hogy volt egy-két év, mint a Liszt év, akkor a Petőfi év, meg sorolhatnám. Na most Leonardo év, vagy, és akkor ezeknek a tematikájára építettük magát a tábort. Idén pont ez, amiről most itt tetszett említeni, a plenér festészet lesz. Ma valóban a táborból ki fogunk vonulni, arborétumba, akkor a csónakázótóra, meg itt is, aki a Herényben szeretne mondjuk esetleg festeni, akkor itt kint fog most a szabadban festeni.
Hát a mai idő az remek erre, nincs túl meleg, de gyönyörű napsütés van. Bízunk benne, hogy jó idő lesz akkor is, mikor lesz a tábor. Lehet már tudni az időpontot?
Igen, június 27-től július 4-ig lesz a tábor.
És kik azok, akik jönnek Herénybe festeni? Az önök ismerősei, művészeti vonalon kapcsolódások, tehát hogy egyre többen viszik, gondolom, majd aztán Herény hírét, nevét.
Elsődlegesen a kapcsolataim, vagy a ismerőseim, akikkel munkakapcsolatom, baráti kapcsolatom van, meg mellette nyilvánvaló mindig meghívunk fiatal alkotókat, akik éppen akkor végeztek a képzőművészeti egyetemről, most is lesz 2 olyan, aki tavaly végzett, és meghívtuk ide alkotni, és szeretnénk itt is megismertetni a nevét, meg a munkásságát a közönséggel.
Most egy kicsit József kedvezett a herényiségnek, és azért is hozott egy ilyen képet, ami egy herényi épületet ábrázol, de az interneten, vagy aki ismeri az ön alkotásait, azért nagyon látszik, hogy a hovatartozása, a roma származás büszke hirdetője, és olyan gyönyörű képeket alkot, amely az embereket rabul ejtik, és én azt hiszem, hogy közelebb szeretnének lépni a képek hatására ehhez a kultúrához. Azért ezt nagyon erősen hozza az ön művészete.
Igen, törekszem nyilvánvaló arra, hogy mert talán szerencsés vagyok, mert a színvilágom, meg talán az a gondolatiság is, amit én képviselek, ezzel tudnak azonosulni a nézők is, és ennek úgy örülök, mert tényleg sikerei vannak a kiállításaimnak. Herényre visszatérve, itt azért szerettem mindig is lenni, mert egy nagyon, ahogy tetszett is mondani, egy nagyon összetartó közösség él. Ez a ház is, tehát, hogy mindig teltve van, különböző csoportok vannak, aktívan teszik a dolgokat. Például nálunk is az alkotótábor végén mindig van egy záró kiállítás, és ami nagy dolog, hogy a helyiek a záró bulira mindig hoznak süteményt, szendvicseket, meg ilyeneket, és így mondhatjuk, hogy közösen ünnepeljük meg a táborzárás.
Biztos vagyok benne, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak, de mi az, amit legszívesebben fest? Tájkép, portré, egy életkép? Mi az, ami az ön szívének legkedvesebb?
Hát Ez általában hangulatkérdés is, meg minden évben szoktam sorozatokat készíteni el, általában tematikusakat, tehát olyanokat, amik így éppen engem foglalkoztatnak, akár szakrális, vagy voltak, amiket így most már hál' Istennek állami tulajdonban vannak, ilyen volt az idolok, ami a roma neves embereket mutatja be portréban, akkor a foglalkozások, a mesterségeknek a sorozata, és amivel úgy azért elhíresültem, tehát nemzetközileg, az pedig a holokauszt sorozat, ami most már azért számos országban, és itt Magyarországon is azért rangos helyeken lett kiállítva.
Nagyon szépen köszönjük Felkovics József festőművésznek, hogy az országjárót is beiktatta ebbe a virágútba, és megállt itt nálunk, és legyen sikeres az alkotótábor idén is. Felkovics József festőművész volt a vendégünk.
Amikor kislány volt, elmondása szerint az édesapja is ugye kivitte a kertbe és mesélt neki. Következő vendégünk pedig dr. Barta Veronika csillagász, aki a Hunrend Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet tudományos főmunkatársa, és egyébként Vasbár megyei prímadíjas kezicsókolom. A csillagokhoz az út az egy nagyon bonyolult dolog?
Hát igazából a tekintetben egy hosszú és bonyolult út, hogy ugye mindannyian érzünk ösztönös vonzódást a csillagos ég iránt, amikor kiskorunkban kifekszünk a csillag az éjszakai jégbolt alá, de az, hogy valakiből ugye csillagász legyen, az egy viszonylag rögös út. Tehát én ugye az egyetemre jártam, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemre, ott végeztem csillagásztakon, és utána gyakorlatilag a földkörüli térség fizikájával foglalkoztam így a doktori disszertációmban, és azóta is azt kutatom. Úgyhogy ez egy hosszabb út, igen.
De ha apukája nem vitte volna ki az ég alá, és ott mesélt volna, akkor lehet, hogy más utat járt volna be?
Igazából ezt nem tudhatjuk, mert nekem ez a vonzódás, ez tényleg nagyon-nagyon kicsi gyermekkoromhoz kötődik, és azóta is mindig vonzott a csillagos ég, és én mindig ezzel akartam foglalkozni. Ugye a legtöbb ember akkor torpan meg, amikor elkezd fizikát tanulni általános iskolában, de nekem a tekintetben így szerencsém volt vele, hogy én élveztem ezeket a logikai feladatokat, és szerettem a kihívásokat, tehát hogy engem ez nem tántorított el.
És távcsövet is kapott karácsonyra, mert ilyenkor azért az jár.
Igen, 13 éves voltam, amikor hozott a Jézuska egy távcsövet. Azt akkor tájt ugye viszonylag gyakrabban használtam, most már szegény többet porosodik ott a szoba sarkában, mert én a tudományterületemen inkább űrkutatással foglalkozom, tehát a napnak és a földnek a kapcsolatával, valamint a föld körüli térségben zajló folyamatokkal.
Hát aki mondjuk űrhajóba szállja, még nem volt nekem ilyen szerencsém, és ő mondta, hogy ön szeretne egy ilyet megélni, de hát az már a csillagok között jár.
Attól függ, mármint az űrt magát, az konkrétan általában úgy definiáljuk, hogy 100 kilométer fölött már űrről beszélünk. Tehát igen, hogyha valaki, mint például Kapu Tibor felmegy a nemzetközi űrállomásra, akkor ők már az űrben lebegnek. Ugyanakkor viszont hát nyilván nagy hatással van rájuk, egy darab csillag az az a nap. Tehát hogy a napon milyen folyamatok mennek végbe, az mind az űrhajósokra, de nem csak az űrhajósokra, hanem itt a földi életre is nagy hatással.
És akkor ön, mint űrkutató, annak mely szegmens? Mensével foglalkozik.
Én konkrétan azzal foglalkozom, hogyha a napon létrejön egy napkitörés, egy ilyen koronakidobódás, akkor az milyen hatást gyakorol a föld körüli térségre.
Ez magyarra fordítva, ez mit jelent ez a kidobódás?
Gyakorlatilag azt, hogy egy napkitörést követően nagy energiájú részecskék érik a föld körüli térséget.
Energiák szabadulnak fel.
Energiák szabadulnak fel, és azok elérve a földi környezetet, nagyon összetett folyamatokat indítanak a föld körülítés.
Volt, gondolom, ilyen azért előfordul, gyakran fordul ilyen elő?
Gyakorlatilag a leglátványosabb lenyomata ennek a sarki fény. Na most azt ön is tudja, hogy az elmúlt években viszonylag gyakran láthattunk sarki fényt Magyarországról is, és ez nagyon sokaknak felhívta a figyelmét.
Persze, hát mindenki azt várta, hogy és megnézhesse.
Igen, igen, ez így van.
Vagy sikerül, vagy nem.
Most már gyakorlatilag ugye vannak elég jó előrejelzési modellek, tehát elégre jól tudjuk behatárolni, hogyha mondjuk a napon létrejön egy ilyen napkitörés, akkor azt követően mekkora valószínűséggel tudunk majd sarki fényt látni, akár Magyarországról. Viszont hát a sarki fény gyönyörű, és imádtuk az elmúlt években, hogy gyönyörködhettünk benne.
De milyen a hatása?
Igen, de ugyanezek a folyamatok nagy hatást gyakorolnak az ember alkotta eszközökre, kárt tehetnek a műholdakban, a műholdak elektronikájában, aztán rossz hatással vannak a rádiókommunikációra és a műholdas kommunikációra, ugyanis a műhold meg a földi vevőállomás között a földi felső légkör ionizált tartományán, az ionoszférán megy keresztül a jel. Tehát, hogyha ott valamilyen változás következik be, akkor az hatása van a műholdas kommunikációra, valamint a hely meghatározásra is. Tehát, hogy befolyásolja a GPS pontosságát.
Nagyon komoly tudomány, de egyszerűsíteném, hogy például itt a Herényi Virág Fesztiválon vagyunk a növényekre, és akkor egy ilyen kitörés valamilyenféle hatással kell legyen, gondolom.
Valószínűleg igen. Tehát a legnagyobb kitöréseket követően olyan nagy energiájú részecskék szabadulnak fel, amelyek úgy át tudnak menni a föld mágneses terén, mint kés a vajon, és igen, azok eljuthatnak a növényekig is, vagy az emberi sejtekig, és azokban roncsolódásokat tudnak végbe menni, tehát roncsolódást tudnak okozni, amelynek ugye beláthatatlan következményei lehetnek hosszabb távon.
És itt az ön életében, ebben a tudományos útban, amin van itt, mi lenne az a nagyon nagy boom, amire azt mondaná, hogy akkor most valahova elérkeztem a sok-sok kis részállomások után?
Gyakorlatilag ugye a mi feladatunk az előrejelzési modellek főként. Tehát nem csak számomra, hanem a tudományágunk számára szerintem az egy fantasztikus, hatalmas lépés lenne, hogyha ezeket a napkitöréseket előre tudnánk jelezni.
Ez hogyan mérik? Mivel, milyen szeizmográfikus eszközök, vagy nem tudom, mik vannak erre, amivel fölfogják azt a jelet, amiből önök ezt majd kiszámítják, kiszámolják?
Hát, hogyha a napra vonatkoztatva nézzük, akkor ugye a napon vannak a környezeténél sötétebb területek, ezeket napfoltoknak nevezzük. Gyakorlatilag ezek azok a területek, ahol a napnak a mágneses fluxuscsövei, ilyen kis mágneses erőterei átbökik a nap felszínét. Ezekhez eredeztethető vissza a napkitörések, és ezáltal a nagy energiájú részecskék felszabadulása. Gyakorlatilag ugye a nap felszínét vizsgáljuk különböző hullámhosszokon, és a nap mágneses terét nézzük, és ezekből lehet különböző következtetéseket lemonni. Az én konkrét kutatási területemet illetően én a földi felső légkör ionizált tartományával, az ionoszférával foglalkozom, amely rendkívül fontos a rádiókommunikáció és a navigáció szempontjából.
Most mi beszélgetünk, és ezt valahol meghallják.
Így van, tehát a rádió hallgatók azért hallhatnak minket, mert a földi légkörnek van egy ionizált tartománya, ahonnan a rádiójelek visszaverődnek. Pontosan mi határozzuk meg, hogy adott távolságra mely frekvencia tartományban vagy mekkora maximális frekvenciával érdemes lőni a jeleket, hogy a tisztelt rádióhallgatók halljanak minket.
Nem az ön területe, de itt a beszélgetésük végén megkérdezném, mert hogy kapcsolódunk a világfesztiválhoz itt Herényben, hogy mondjuk az űrben valahol rózsát lehetne mondjuk búr alatt termeszteni, mint az a bizonyos kis herceg is megtette?
Gyakorlatilag én úgy tudom, hogy a marsi misszió tekintetében már vannak ilyen elképzelések, hogy extrém körülmények között hogyan lehetne növényeket termeszteni. Amúgy felhívnám a figyelmet, hogy ugye pont Sopron mellett a Nagycenki Geofizikai Obszervatóriumban van egy új laboratóriumunk, a Nulltér Mágneses Laboratórium, ahol pont ehhez hasonló biológiai és növénytani kísérleteket is folytatunk. Gyakorlatilag egy kisebb térrészben próbáljuk redukálni a Föld mágneses terét, és közel nulla mágneses teret elérni, és vizsgáljuk azt, hogy a növényekre hogyan hat ez a rendkívül kicsi mágneses környezet, és hogyan viselkednek, hogyan fejlődnek a földi mágneses tér jelenléte nélkül.
13 éves korában belenézett a távcsőbe, most is szokott még távcsőbe nézni, kell a munkája miatt távcsőbe nézzen?
Nem. Gyakorlatilag én egy óriási radarrendszert használok, tehát nekem
már több, mint egy távcső.
Hatalmas, igen, nekem egy hatalmas antennám van, ami 50 méteres, és azzal lőjük föl a rádiótartományba az elektromágneses hullámokat, amelyek gyakorlatilag visszaverődnek az ionoszférából, és ezzel tudjuk meghatározni a rádiókommunikáció számára fontos paramétereket, valamint az ionoszférának az elektronsűrűségét. Úgyhogy én nem annyira távcsővel, inkább ezzel a hatalmas radarnak az adataival dolgozom.
Köszönjük szépen, hogy itt volt, én átadok önnek itt képzeletben egy rózsacsokrot. Ezért a sok szép mondatért, mert olyan dolgokról beszélt, amiről szerintem nagyon ritkán hallunk, és talán többet kéne beszéljünk, hogy mindezt megértsük, hogy mi vesz bennünket körül, jól gondolom?
Én úgy gondolom, hogy ennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint amennyire ez tudatosul az emberekben, vagy eljut hozzájuk, és főleg amiatt már, hogy a modern társadalmunkban egyre több ilyen eszközt használunk, tehát nem csak a műholdakat, hanem akár drónokat, vagy önvezető okosautókat, eszközöket, amelyek számára nagyon-nagyon-nagyon fontos ezeknek a technológiáknak a megfelelő használata.
Nem az űrből jövő hang, hanem a helyi kisvasút hangja.
Igen, igen. Hasonló zavaró tényezők fordulhatnak elő űridőjárási események esetén is, amelyek zavarhatják a kommunikációt.
Ebből következik, hogy az embernek azért sokféle képen kell alkalmazkodni ahhoz, hogy élni tudjon, és létezni tudjon itt a Földön, mert hát rengeteg hatás ér bennünket. Köszönjük szépen dr. Barta Veronikának, hogy itt volt csillagásznak, és hát beavatta az országjáró hallgatóit ebbe az érdekes, különös világba.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Az országjáró délutáni második feladványa így hangzik. Ki volt az a magyar kertészmérnök, növénynemesítő, aki haláláig közel 600 törzskönyvezett rózsafajtát nemesített, amelyek közül 190 államilag elismerést is nyert, és beszéltünk róla is igen sokat az előzőekben, úgyhogy írják meg ennek a nemesítőnek a nevét nekünk, 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig a Herényi Virág út felajánlásából kap ajándékcsomagot.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
Az űrből lejövünk a földre itt a folytatásban, és érkezett hozzánk Pap Felberg Anita, aki biokertész, és hát mondhatni azt, hogy ez az ökokert a mindene?
Igen, az életem része, hétköznapok része.
De hogy alakult ez ki, ez az életút?
Hát nagyon egyszerűen, egyébként gyerekkoromban én ebbe szocializálódtam bele, klasszikus falusi kislányként nőttem fel, és mindenhova vittem magammal ezt a szemléletet, aztán ugye jött a saját családom, a saját kertes házam, és adott volt.
Ez úgy alakult ki, hogy kapott kis gerebét, kis ásót, kis kapát, vagy hogy volt ez otthon?
Ja nem, hát én már a klasszikus nagy szerszámokkal dolgoztam, tehát bevettek.
Egyből a közepébe?
Igen, egyből a közepére, és én ezt szerettem is, meg hát akkor én még annó olyan iskolában jártam Bakonybélbe, ahol kötelező tankert volt, amiben én amúgy szerettem járni.
Hát ez a bizonyos kertpedagógia a mai nyelven?
Igen, akkor még ezt nem neveztük így, de most már igen.
És ebben otthon van, tehát ezt próbálja valamilyenféle formában. formában megfogalmazni, leírni, hogy ez működőképes legyen itt a jelenben.
Hogyne, gyakorló édesanyja is vagyok, szociálpedagógus az egyik végzettségem, és írtam egy könyvet is kertpedagógia, illetve biokertész szemléletben.
És akkor ebben milyen fejezetek vannak?
Hát ebben az alapvető biokertészeti dolgokat lehet megtalálni, tehát a zöldségtermesztés, a komposztálás, kertpedagógia, illetve vannak benne mesék is, vannak benne receptek, táblázatok, illetve különböző olyan tudásanyag még, ami így összekapcsolódik a biokerttel, például a madáretetés, de nagyon, nagyon színes a könyv.
És mennyire vagyunk erre fogékonyak itt hétköznapi emberek? Mit vesz észre? Szóval mondjuk, hogy milyen jó lenne, de a gyakorlatban azért nem mindig igazolódik ez vissza.
Én azt gondolom, hogy aki akar ebben dolgozni, illetve tenni, azt tud. A gyerekek sokkal befogadóbbak, mint a felnőttek. Azért a Covid jól megmutatta azt, hogy milyen az, amikor még nem tudunk elmenni boltba, de jó lenne a friss retek otthon, vagy télen jó lenne friss zöldséget enni, és hogy akkor mik is azok a mikrozöldek. Úgyhogy én azt látom, hogy fogékonyabbak az emberek, de lusták még, azért ezt el kell mondjam, és a magaságyások azért teret hódítottak, de egy kicsit most a gyerekek fele fordultam.
Ez lehet egy áttörés a gyerekek esetében, hogyha hozzászoknak, ebben nőnek föl, látják ennek az értelmét, a gyümölcsét, a termését, akkor lehet, hogy ez végigkíséri az életüket.
Hát ez egyértelműen így van, sokan nem kapják meg otthon ezt a kis impulzust, és szeretnék én lenni az az iskolai kereteken belül, vagy különböző foglalkozásokon, aki ezt megadja, és van rá pozitív példa szerencsére. Hát nem mindenki teheti meg, vagy nem mindenki akarja otthon ezt megtenni, úgyhogy ez is egy lehetőség, hogy találkozzanak vele a gyerekek.
Itt az első kiinduló pont az mi? Szóval elég egy cserépnyi virágföld, és abban valamit elültetünk? Vagy magot vetünk?
Elég, és elég az is, hogy mondjuk a gyerek kiveszi az almából a magot, és akkor megkérdezi, hogy ha ezt elültetem, akkor almafa lesz belőle, és akkor elültetés, és akkor valóban egyszer majd almafa lesz belőle.
De... kérdés, hogy lesz a termés is rajta?
Hát igen, ez már egy következő kérdés, ha beoltjuk, akkor lesz, de én ugye mikrozöldekkel szoktam főleg menni gyerekekhez, annak egy hét múlva lesz ehető eredménye. És
ezt... már kicsírázik, és akkor látják.
Így van, a csírázási folyamatot ugye végigkísérik ők maguk már az intézménybe, illetve otthon leszüretelik és megeszik.
Hát ő nem csak ezzel foglalkozik, megszállott, itt figyelem a szemét, ahogy csillog, erről beszélt. Azért mondom, mert hogy nincs kép hozzá, muszáj elmondani a hallgatóknak. Szóval ebben annyira komolyan gondolja, és úgy beleáll, hogy mi itt önben ez az a hajtóerő, meg mitől működik ez önben ennyire, hogy így hisz benne?
Hát szerintem ezt máshogy nem is lehet csinálni, tehát mondjuk földben turkálni és gazt szedni szerintem csak úgy lehet, ha szeretjük csinálni egyrésztről, másrésztről pedig azt gondolom, hogy ezekben a klimatikus viszonyokban kötelességünk valamilyen szinten társadalmiak állást foglalni a téma mellett, és én ezt a szegmenset ragadtam meg, hál' Istennek a munkahelyem is, illetve a családom is nagyon támogató ebben.
Szóval mondjuk valakik, akik most hallják a beszélgetésünket, azt mondják, hogy itt van ugye tavasz, nyár lassan közeledik, akkor hogyan kezdenek hozzá? Mi lehet itt most az első lépés?
Hát, hogy megveszik a könyvemet egyrészt, másrészt meg kicsit előkészítik a talajt, illetve otthon azokat a lehetőségeket, amik adnak teret a kertészkedéshez. Ez lehet egy balkonkert, lehet egy kis zsebkendőnyi magaságyás is, teljesen mindegy. Azt szoktam mondani, hogyha egy paradicsom tővel több van, már azt is megérte csinálni.
Nincs ebben semmi új, gondolom én, egyfajta ősi tudás, amit vissza kell hozni.
Egyébként így van, tehát nagyon sokan túlmisztifikálják ezt a kertészetet, nem kell túl gondolni, el kell vetni a magot, meg kell öntözni, és akkor várni, hogy kikeljen.
És most önöknél otthon gondolom van ilyen, ugye otthon kertészkedik, éppen most mi a fő munka, vagy mi az, ami benne van?
Hát most a palánta szezon van, ugye most azokat kell egyelgetni, kiültetéssel én még várnék, tehát a májusi fagyösztenteket mi megvárjuk, a talajnak az előkészítése, komposztrostálás történik most, illetve az üvegháznak a takarítása.
Mert hogy itt ezek a régi megfigyelések, népi hiedelmek, akár medárnap, mondjuk június 8-a, vagy nem is tudom mikor, esik 10-e környékén, ha esik az eső, akkor az valóban így van még mindig?
Nem, ezek nem jellemzőek már.
Nagyon gyorsult a világ.
Igen, pont az oldalamon veszem végig idén minden egyes ilyen népi hiedelmet, amúgy, hogy ezt meg lehet nézni a Harmónia Ökokerten, de hogy sajnos már a klíma annyira eltolódott, hogy nem jellemzőek ezek, de jó róluk hallani.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma Herényi Virágút helyszínére Vasvár megyébe hívogatjuk Önöket. A bonsai mesterségesen művészien alakított formára metszet esetleg hajlított fa, nevezik tálas kertészkedésnek is, mivel a legismertebb formája a kisméretű, tálkákban nevelt és alakított fák tartása. Már is ezzel a kertészeti móddal is ismerkedünk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az oroszok éjjel ismét rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát. Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. A keleti Dnyipróban legkevesebb 3-an haltak meg, és 21-en megsebesültek, köztük egy gyermek. Robbanásokat jelentettek Kijevből is. Harkivban pedig megrongálódott több lakóház, egy gázvezeték, valamint károk keletkeztek a közlekedési infrastruktúrában. Az éjszakai támadás sorozat után dróntörmelékekre bukkantak Romániában a délkeleti Galac városánál. Senki nem sérült meg, de a környéken élő több mint 200 embert elővigyázatosságból kitelepítették, mivel a lelőtt drónok darabjai robbanóanyagot tartalmazhatnak. Pakisztáni vezetőkkel egyeztet az iráni külügyminiszter Iszlámabádban. Abbas Araghchi tegnap érkezett a pakisztáni fővárosba, ahol washingtoni tervek szerint az amerikai küldöttséggel is tárgyal majd. Az iráni vezetés ugyanakkor tagadta, hogy közvetlen egyeztetéseket folytat majd az Egyesült Államok képviselőivel. Közben Steve Witkoff és Jared Kushner, amerikai elnöki külön megbízott, ma utazik Iszlámabádba, hogy találkozzon az iráni kormány delegációjával. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán ajánlatot készült tenni Washingtonnak, de részleteket nem közölt. A tiszta energiaforrások európai felhasználásának gyorsítását sürgette az Európai Tanács elnöke. António Costa az Európai Unió vezetőinek kétnapos ciprusi tanácskozását követő sajtótájékoztatóján kijelentette, Európa stratégiai függetlenségét és stabilitását csak a gazdasági kiszolgáltatottság csökkentésével és az energiabiztonság szavatolásával lehet biztosítani. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és beteg képviselő tagja. Benyújtotta lemondását a Keresztény Demokrata Néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt. Közösségi oldalán a döntést azzal indokolta, hogy a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. A párt országos elnöksége titkos szavazással egyhangulag nem fogadta el a lemondást. Semjén Zsolt a tisztújításig ellátja pártelnöki feladatait. Elhúzódik az oltás Nagykanizsa határában, ahol tűz ütött ki egy szeméttelepen. A 61-es út mellett mintegy 400 négyzetméteren ég a lerakott hulladék. Az oltáshoz több városból érkeztek tűzoltók, és a katasztrófavédelem mobil laborja is folyamatosan méri a levegő minőségét. Horvátország legidősebb idegenvezetőjét, Ágoston Gergelyt köszöntötték Lovránban. Az életmű díjjal kitüntetett 93 éves férfi nyugdíjasként szerezte meg engedélyét, és az elmúlt több mint 20 évben turisták ezreinek mutatta be a települést és környékét, különös figyelmet fordítva a magyar vonatkozású emlékekre. Sokat tett a magyar-horvát kapcsolatok erősítéséért is, például közreműködött Lovrán és Budapest 17. kerülete Rákosmente testvérvárosi kapcsolatának kiépítésében, valamint részt vett Lovrán, Opatia és Balatonfüred együttműködésének előkészítésében. száraz hideg front érkezik. Holnaptól kicsit hűvösebbre fordul az idő. Az ország nagy részén továbbra is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Csak északkeleten lesz több felhő az égen. Arra felé egy-egy futó zápor is kialakulhat. Holnap sok felé megerősödik a szél. Borsodban és Szabolcsban viharos széllökések lehetnek. Éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok várható.
Műsorajánlat.
Nézem ezt az egészen emberinek tűnő szempárt, és szinte kiráz a hideg. A csimpánzt éppen szabadon engedik. Kiszalad a ketrecből, visszanéz, aztán vissza is lép, megöleli a gondozóját. Néha nekünk, embereknek is elég lenne ennyi, hogy mielőtt tovább lépünk, tudjunk elköszönni, megölelni. Mert csak is ettől, ezzel együtt vagyunk emberek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma a Herényi Virágút helyszínére hívogatjuk, csalogatjuk önöket. Nagyon sokan vannak már, akik megérkeztek a napfénnyel és a délutáni sziesztával együtt, úgyhogy érdemes jönni, mert nagyon hosszú, majd egy kilométer hosszú a Herényi Virágút, amelyen számtalan kertészeti csodát láthatnak, különleges növényeket, és persze a herényiek közösségi házában egymást érik az előadások, a programok, érdemes oda is bekukucskálni. Üveggyöngyökből készült karkötők, nyakékek, gyöngygallérok és egyéb szépséges ékszerek, mind-mind szívvel, lélekkel készítve, akár virágmintákkal gazdagítva. Minden különleges gyöngycsodák kerülhetnek ki egy viráglelkű hölgy kezei közül, már is erről is beszélgetünk. De előbb miniatűr fák, nagy kertészeti kihívásai. A bonsai mesterségesen művészien alakított formára metszett, esetleg hajlított fa. Nevezik egyébként tálas kertészkedésnek is, mivel a legismertebb formája a kisméretű tálkákban nevelt és alakított fák tartása. Az ilyen miniatűr kertészkedés már önmagában is különleges feladat, egyfajta művészet. Már is érkezik hozzánk egy úr, aki a miniatűr bonszájfák nagy kedvelője, ismerője, professzionális kertésze. Már is erről a különleges növénynevelési formáról is beszélgetünk. Tartsanak ma is az országjáróval a virágos úton egészen 17:30-ig.
Kertben virít a tulipán, integet a postás, egyből fogja a szaván. De mellette mász, elnézem hajad aranyát. Jó lenne tán, de nem érthetsz engem igazán. Azt mondod, arra minden más, nekem úgy tűnik ez túl. Hát gyere velem, nézd meg újra, hogy vetül a fény az útra. Mi van a parton túl a tó fölött, hogy jutunk a hegyeken túlra. Gyere el és menjünk egyből, minden látszik onnan fentről. Lehet ez ma szép, hogyha engeded, elszökik a gond a szemedből. Simogat a szél, fut a felhő, változik a táj, felragyog a napstér kedve, szórja sugarát. Míg mellettem állsz, úgy érzem, hajtana a tánc. Jó lenne tám, de egészen furcsa a románc. Mondhatnék már bármit, nekem úgy sem hinnéd el. Bár néha jónak látszik, sokszor van, hogy menni kell. Hát gyere velem, nézd meg újra, hogy vetül a fény az útra. Mi van a parton túl a tó fölött, hogy jutunk a hegyeken túlra. Gyere el és menjünk egyből, minden látszik onnan fentről. Lehet ez ma szép, hogy
gyere velem, énekelte az előbb a panoráma. Hát bizony mennénk, én azt hiszem Eck István is menne azokhoz a fákhoz, amelyekből most hozott egy kis ízelítőt, egy kis bemutatót, mert hogy egészen a távol-keletig barangolhatnánk, igaz István?
Japánig.
Egészen Japánig, mert hogy a bonszáj az mesterségesen művész ilyen kialakított és formára metszett, akár még hajlított fák is, ezt írja legalábbis a tudomány, és hát bizony hajlított fával is érkezett István. Azt mondta, hogy ez egy stílus.
Igen, ez az úgynevezett tengerpartokon, sziklás helyeken a szélfutta stílus, a fukinagasi stílus.
Fukinagasi stílus.
Elnézték a természettől, ellesték a természettől ezeket a formákat, amik szigorúan kötöttek, ugye a Japánban tradíció, megvan a bonszajkánon, milyen stílus, stb. Szóval el akar menni az ember kiállításra, versenyre, stb. Csak olyan lehet, olyan fával mehet oda, amelyik azok a stílusnak megfelel.
Tehát a szabályszerűség a japánoknál még a bonsai művészetben is ott van.
Így van.
És akkor ezt a hajlított fát ön hogy alakította ki? Hát ebbe azért bele kellett egy kicsit nyúlni, nem?
Az több éves munka gyakorlatilag az, hogy még fiatal a csárja, és hajlékony. És akkor megtalálja az erdőbe, és meglátja benne az ember, hogy ebből ezt lehet, és akkor szépen úgy megvan drótozva. Mint ahogy itt látszik, és egyik kis ág megbondult.
Igen, egy kicsit megvan segítve, de maga a fának a törzse az már önmagában adja ezt az S formát.
Hát ez is úgy lett kialakítva végül, és ez is hihetetlen, de vékony volt, és azóta, hát a bonszáj az évek türelem.
Ez mennyi idős ez a kis cserje, vagy ez a kis fa, amit hozott nekünk? Rajta is van a cédulán, megnézzük.
Ez 13 éves, mert egy évvel korábbi már, ugye nem cserélem minden évvel le a cédulát rajta, úgyhogy ez 14 éves körülbelül.
Hát akkor ez valóban hosszú távú gondolkodásmódot igényel, és hogyan került ön közelebb a bonszáj kertészethez? Miért kezdett el ezzel foglalatoskodni?
Egyszer jártam egy kiállításon, bonszáj kiállításon, és akkor végem volt. Tehát ilyet én is, és akkor mi nem tudta az ember, hogy tetszik tudni, az olyan, mint a Hajó Kovács. Hogy hát van?
Hogy ez megy mindenkinek, nem? Majd ezt én is meg tudom csinálni.
Rájöttem, hogy még mindig sehol nem vagyok, szóval annyit lehetne tanulni meg japán mesterektől. Most már ugye könnyebb, internet van, minden van, videókat lát az ember. És akkor mutatják, hogy levágom azt az ágat, de miért azt az ágat vágom le? Ugye a kezdők ebbe buknak bele, hogy jaj, levágta, de miért? És hát, azt nem magyarázzom meg, hogy miért.
Hát az a kulisszatitok egyébként, én így jártam, az édesapám mindig mondta, hogy a szőlőt hogyan kell metszeni, és mit kell elvágni, hány szemre, és én csak így néztem, én csak merezgettem a szememet, de hát persze, ez egy tudomány, tehát ez ugyanúgy a bonszáj művészetben is ez egy tudomány, és hozott még egy virágzó kis fát is, ez gyönyörű hamvas rózsaszín virágokat hoz, ez egy gyönyörű kis kínai mintás kaspóban van, szóval a hangulat is benne van, ez milyen fa?
Ez egy japán törpem, egy maga a fajta, a rózsaszín és fehér változata van. Ez a kimondottan kínai stílus, ez a penjing. Tehát nem japán bonszáj, már japán bonszáj, azt tudják, hogy az teljesen kész. Ahhoz egy levelet nem lehet tenni, az kész. A kínai befejezetlenebb.
Tehát abban van még némi szabadság, és egyébként olyan szépen mondogatja ezeket a japán kifejezéseket, talán meg is tanult egy kicsit, vagy csak a kertészeti nyelvet tudja?
Meg kellett tanulni, már gyakorlatilag ezek nélkül nem lehet létezni. Tehát most a nagyságot centiméterenként megvan, hogy az is japán kifejezések mindegyik. Akkor a stílusok külön, mind japán kifejezések.
Akkor a magasságra mondjon valami kifejezést.
Ez a kis sohin. Tehát 20-30 centi között sohin. Tehát ez megvannak, hogy a mame bonszáj, amit az ember elvisz a kezébe, a babszem, az a mame, azt egészen nagyig a daig, amit két ember cipel. Tehát ezek így méret szerint is, de mondom, stílus szerint meg aztán rengeteg van.
És a bonszájok révén egy kicsit nyilván közelebb is került a távol-kelethez, a távol-keleti kultúrához, a japán kultúrához. Mással is ismerkedett? Tehát akár mondjuk a harcművészetekkel, vagy az evőpálcikás evéssel is kísérletezett? Jön a dottó vonat, nem Japánból, csak a hátunk mögött.
Gyakorlatilag én sokat jártam kungfura, valamikor most már abba hagytam, de jártam oda is. És tulajdonképpen érdekes, az embernek az agyába kialakulnak dolgok, hogy ugye az, mondtam, hogy ez a penjing az olyan, hogy nem egészen szoros meg szigorú, viszont a japán igen, tehát olyan, mint a harcművészetekben. A kínai ugye az harcol. Biztos tetszett, hogy kínai harcmű, az harcol. A japán megöl.
Jézus Isten, na de térjünk vissza barátságosabból. Jó, ezt is befejezzük, ezt a gondolatmenetet, visszakanyarodunk a kanyarított fához és a bonszájhoz. Úgy kell akkor önt elképzelni, hogy reggel, amikor felkel és úgymond kimegy kertészkedni, akkor kimegy mondjuk a téli kertjébe, vagy kimegy az erkére, és akkor fog egy ilyen körönvágó méretű kis ollót, és akkor azzal metszeget?
Hát 30 féle ollóval legalább, ami szakmában van, mindenféle stílushoz, meg mindenféle fás, nem fás, rügyvágó olló, ilyen olló, olyan olló. Tehát ezek speciális szerszámok, mint gyakorlatilag napi elfoglaltság. Most ilyenkor bejön a meleg, minden este öntözés, 2 óra, 3 óra egyenként, és akkor megnézzük, hogy nincs rajt kártevő, tető, nem tudom mi, hát ez életmód.
Ez egy életmód, és ugyanúgy kell szeretgetni, mint a kiültetett növényeket, fánkat, virágokat, amit a kertben gondoznak.
Sokszor nem is adom el, mert látom, hogy pénze van, csak
nem fogja úgy szeretni, mint ön.
Meg, uram, én hát 7. éve dolgozok rajt magam, 2 hét alatt, és akkor nem adom el. Volt már ilyen, nem is egyszer, mert hát nem erről szól.
Nem erről szól, arról szól, hogy szép legyen, és hogy megmaradjon sokáig. Egyébként Japánba eljutott már?
Még nem. De már nem is fogok, azt hiszem.
De hát azért mégiscsak egy álom igaziba lát olyan nagy mestereket, nem?
Igen, hát az drága dolog.
Na hát legyen sok kis bonszájfája, amiből egyszer majd eljuthat Japánba, és megnézheti a bonszájokat egészen közelről. Ek István bonszájkertész volt az országjáró vendége, csodás alkotásokat hozott, mert ezek műalkotások a kertből, a tálkertészetből.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Két pont a távolban csillag térképen, de világítjuk egymást végig az égen. Vagy tán a földön vagyunk, te itt és én ott, kávé helyett nélküled csendet kortyolok. Üres csészék és magányos reggelek, hosszú idő után végre megledelek. Száradó virág voltam, vázába tettél, újra élnem segítettél. Te a nap, én holdad vagyok, a te fényedtől ragyogok. Túl távol, mégis közel,
az előzőekben Hátlár Dóra énekelt nekünk, illetve gitározott is, aki mint óvónő, ugye a hétköznapi életben óvónő.
Igen, Waldorf óvónő vagyok.
És mit szeret jobban, énekelni vagy óvónősködni?
Nagyon nehéz kérdés, mindkettőt nagyon szeretem, nagyon fontos szám.
És egyszerre egy időben történik az, hogy az óvodában mondjuk, és akkor ide jövök ön mellé, mert önül letérdelek, szóval, hogy együtt a kettő megy óvodába, a gitár, gyerekek, és akkor jó a hangulat, nevelő célzattal?
Hát ritkán szoktam bevinni hangszert, mert az annyira nagy dolog, hogy az egész évre utána kihat, hogyha beviszem a gitárt, akkor még fél év múlva is énekelik azokat a dalokat, azért farsangkor szoktam leginkább bevinni, de hát minden nap rengeteget énekelünk együtt velük. Tehát az éneklés az mindennapi része az óvodának.
Abszolút. Azért szerencsések azok az óvodások, akiknél ön van, mert azért egy szép hangú óvónéni, hogyha ott rá zendít, közösen együtt énekelnek, azért az nagyon jó hatással tud lenni a legkisebbekre.
Hát abszolút mindenkire, tehát a zene az annyira oldja a hangulatot, és mindenkit annyira segít, bármilyen hangulatából akár át lehet változtatni az adott hangulatot, ha mondjuk szomorkodik, vagy bármi, teljesen ki lehet zökkenteni őket.
És ön ezt a pályát, hogy óvónő legyen, ezt mikor döntött el?
Hát én gyerekkorom óta körbe voltam véve kisgyerekekkel, és aztán ahogy nőttem, akkor mindig én vigyáztam rájuk, és így valahogy annyira úgy alakult, egyébként a nagymamám is óvónő, és nem ettől alakult így, de mégis így a családban is benne volt ez a vonal, és akkor így szép lassan így történt, hogy...
És akkor ebben benne volt az éneklés, ez a muzikalitás is?
Igen.
Hogy otthon rohozta.
Igen, tehát a családból egyébként a családi zenekarunkkal sokszor játszunk itt Szombathely környékén, úgyhogy így édesapámmal, az öcsémmel, a hugommal, a párommal van egy családi zenekarunk, a Háklár Banda, úgyhogy mi családilag is sokat, és ez abból is alakult, hogy gyerekkorunkban sokat zenéltünk otthon, akár a karácsonyfalat, vagy ha valamilyen más ünnep volt otthon.
Azért ez egy jó családi összejövetel, lehet ilyen vidám családi összejövetel, hogy nem mondjuk egy CD-t, vagy bármit hallgatnak, hanem saját maguk énekelnek saját maguknak, saját örömükre.
Hát igen, ez egy örömzenélésből indult abszolút, tehát ez pont így alakult, hogy otthon így örömből.
Akkor ez hogy ön adja az ének hangját, meg a gitárjátékát és a többiek, ugye van a húga, a bátyja, meg az édesapja, akkor ők milyen hangszeren, vagy hogyan áll össze ez a zenekar?
Hát az öcsém, ő a dalszerző és szövegíró, én most kivételesen ezt a dalt, amit eljátszottam, ezt én írtam, de egyébként a zenekarban főleg ő ír, és ő a gitáros, az édesapám ő ütőhangszeren, kahonon játszik, a párom ő fúvós hangszeren, és a húgom is elkezdett énekelni, és ő is most már jön velünk.
És akkor amivel kezdte itt ugye egyből ezt a felvezetést, énekel, gitárjátékkal, erre mondta, hogy egyiptomi naphimnusz, vagy mondta valaki erre?
Igen, egyszer elvittük ezt egy zenei műhelyre, és Ferenci György mondta, amikor eljátszottam ezt a dalt, hogy ez egy egyiptomi naphimnusz, tehát ez egy nagyon szerelmes dal, ez egy óda tulajdonképpen.
A szöveget ön írta, a zenét is ön szerezte?
Igen, csak a szöveget régebbről találtam, amit régebben írtam, és elővettem, és most szereztem hozzá egy fél éve nagyjából egy...
Sok ilyen dalszöveg van még a fiókban?
Hát nem sok sajnos, úgyhogy muszáj lesz most már újra nekem is írnom valamit.
Azért nagyon éli ezt, hogy énekel és gitározik, tehát ezt nagyon szívből csinálja, szóval látszik, hogy felszabadul, csillog a szem, a kék szeme még kékebb lesz.
Hát köszönöm, igen, én nagyon szeretem tényleg ez a két dolog, de hát igen, az énekléssel tudom talán legjobban kifejezni magamat.
És hogy látják, hogy ezzel, tehát meddig lehet eljutni? Van a zenekar, itt elég szépen összegyűltek a téren, ahol most éppen felléptek, de hol tudnak megmutatkozni, vagy kik a közönség?
Hát most már van azért egy ilyen közönségünk, akik általában jönnek a koncertjeinkre. Azért az óvodából is szoktak szülők jönni, hozzák a csemetéiket, most is voltak ezen az utcazenén, amin itt játszottunk. De egyébként hát a család is jó nagy. És
akkor... A családban, amikor fellépnek a színpadról, akkor miből állott az a műsor? Szóval miket adnak elő? Miket zenélnek, muzsikálnak?
Hát főként ugye ezeket a sajátokat most már, hogy amiket a Péter az öcsém ír, most már főleg ezeket, de azért egy-két, például a Kistehén Tánczenekartól nagyon szívesen játszunk dalokat, most is játszottunk egyet, és ezeket.
És a család többi tagja, az öccse, az mivel foglalkozik? Tanuló?
Ő most már nem tanul, ő sem, már leérettségizett, és most hát mindenféle ilyen otthoni barkácsolás, építkezés.
Ugye a zenei pálya megmarad önöknél, szóval így próbálják magukat még profibbá tenni, varázsolni?
Igen, egyébként ez mindig megvan, csak valahogy sosem került olyan, hogy főleg pont ez marad, hanem mindenkinek van más munkája emellett, de közben ezt nagyon szeretnénk.
Most beszélgetünk, egy jót beszélgettünk, de hol lehet majd hosszabban hallgatni önöket? Van valami fellépés, amit most itt el tudunk mondani?
Hát most a Herényi Virágúton már nem leszünk, majd május 30-án itt Szombathelyen a Szimfónia Kávézó udvarában lesz.
Akkor milyen néven keresünk önöket?
Háklár Banda.
Hát ott leszünk. Köszönjük szépen, Kedicsókról, minden jót!
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai második játék kérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy ki volt az a magyar kertészmérnök, növénynemesítő, aki haláláig közel 600 törzskönyvezett rózsafajtát nemesített, amelyek közül 190 állami elismerést kapott. A nemesítő munkásságáról dokumentumfilm is készült, annak címe Rózsember volt, és a leggyorsabb megfejtőnk itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Szabolcs-Szatmár Komáromból van. A vonaton illetve is mindig húzok húzok rendőt hallgatom. Ebben van, ha jól van, rajta, hogy a telefonon van. Remélem.
A megfejtést mondja, legyen kedve.
Márk Gergely.
Márk Gergely, ezt hallottok, hogy kicsit hullámzik a telefonvonal, de halljuk, valószínűleg a rádió szól a háttérben. Gratulálunk.
Igen.
Önni a nyeremény, a postás hamarosan érkezik. Egyébként ugye Márk Gergely az 1923-ban született, és ugye Budapesten hunyt el 2012-ben. Volt a héten Facebook játékunk, és azt kérdeztük ezen a héten a Kossuth Rádió Facebook oldalán, hogy Szombathely melyik mai város részében található egy híres arborétum, és ugye ez a kánon rész, város rész, és ugye egybe esik, itt nagyon közel van a Herényihez is, itt beszéltem a helyiekkel, egyharmad rész, kétharmad rész, tehát a kámoniak azt mondják, hogy ha az övék, az itt Herényiek pedig azt, hogy ha szintén az övék, na minden esetre heti megfejtőnk volt, illetve neki szere a Fortuna kedvezetőt, úgy hívják, hogy Simon Rita, budapesti hallgatónk, hamarosan érkezik hozzá is a postás, és viszi az ajándékot. Gratulálunk!
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Nagyon sok mindenről volt szó, ami ma a virággal kapcsolatos. Virág volt már zenében, virág volt prózában, virág van itt körülöttünk a Herényi virágúton, és hát a művészetekben is, akár a festményekben is ott a virág, na meg akár a gyöngyfűzésben is megjelenhet a virág, méghozzá Éderné Szenci Edit alkotásaiban biztosan, mert jó érzékkel olyan gyöngyöket és kalárisokat is hozott, amelyek tulajdonképpen virágokat mintáznak, és nagyon izgalmas, hogy a népies hatástól, tehát mondjuk a kalocsa vagy a matyó rózsától kezdve, akár még a, nem is tudom, egészen izgalmas ilyen borókabogyós hatású piros virágokig is megjelenhet mindenféle a gyöngyökön és a kalárisokon. Azért ez már nagyon sok türelem kell, gondolom.
Az egész gyöngyfűzéshez nagyon nagy türelem kell, mert ezt nem lehet gyorsan csinálni, tehát ez több óra, mire egy ilyen alkotás elkészül. Ez bocsánat, nem borókabogyó, hanem...
Segítsen, nem jutott eszembe.
Ez ugye a Mikulás virág.
Ja, igaza van, a Mikulás virág. Kerestem a szót, de nem jutott eszembe.
Karácsonyi karkötő akar lenni. Ez pedig a kalotaszegi pártának, a párta takarónak a mintája alapján készült kis tűtartó, ez gyöngyszövéssel készült, és ugye az a rózsa, ami a párta takarónak a mintájában van, és hát annak alapján próbáltunk egy ilyen virágot utánzó gyöngyszövést készíteni.
Na de hát a hajcsaton is ott vannak a tubarózsák, a fehér rózsák, vagy akár a szerencsét hozó lóherék is.
Mindhárom darab, kalotaszegi pártának a részei alapján készültek ezek az alkotások. A hajcsat, a tűtartó, és hát ez is tulajdonképpen egy tűtartó, csak ebbe belerakjuk a tűt.
Eltünteti, most mutatja meg, olyan, mint egy kis zseb.
Így van, ide a közepébe, azt pedig ugye beletűzzük, amikor éppen varrunk valamit, és gombos tűt abba bele tudjuk tűzni.
És hát vannak olyan hagyományos értelemben vett kalárisok is, amelyeket bárhol is láthatunk a világban, vagy bárhol láthatjuk az alkotásokat, és ezekben is ugye a színek visszahozzák azokat a színeket, amelyek akár a virágokon is megjelenhetnek.
Igen. Hát ugye külön ezek a ide kirakott gyöngyeimnek egy része népi ihletés, illetve hagyományos ékszerek, de van, ami pedig modern alkotás, tehát azok nem voltak még a magyar, illetve a környező országbeli ékszerekhez.
Ez egy kicsit olyan, mint hogyha ilyen egyiptomi hatása lenne, vagy ilyen japán?
Gyöngyel készült ez a medál, és ugye igazából tehát ha valaki zsűriztetni akarja az ékszereit, azokat nem fogadják el, mert csak azokat lehet, ami magyar eredetű népi ékszer.
Na de hát milyen izgalmas lehet akár egy kis feketéhez ez az ezüst szürke és drap különleges geometrikus mintával készített nyakék, de hát természetesen a hagyományos is egy másik alkalommal. Mi az, amit a legjobban szeret a gyöngyfűzésben? Miért is kezdte el ezt tanulni?
Megnyugtat, nagyon pihentet, nagyon kellemes, és azóta is, amióta ez a szakkör társaság elindult, azóta is mi folytatjuk, tehát van egy kis közösségünk, akik minden héten egyszer összeülünk, és megpróbálunk hasonlót, vagy ugyanazt a mintát, de más színösszeállítással elkészíteni, és nagyon jó baráti társaság alakult ki végül is.
Legyen ez most a végszó, és jöjjenek a fiatalok is, akiknek van ideje és kedve, mert hogy megnyugtat a gyöngyfűzés, közben alkot barátokat szerezhetünk. Éderni Szenci Edit hívogatta önöket, ő Gencsapátiban készíti ezeket a csodákat, amelyeket a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetnek. Van, folytatódik az Országjáró magazin, ma 22. Herényi Virágút helyszínére hívogatjuk, csalogatjuk még önöket. A napkitörés hatásairól volt már szó ma délután itt az Országjáróban. A folytatásban az őrvidéki fénymadarak is érkeznek hozzánk, hogy dobolásukkal a napot, a holdat, a szelet és az esőt is hozzánk és a virágokhoz édesgessék. A permakulturális kertgondozás a természetben zajló ökológiai folyamatokat utánozza, tehát az ősi szabályszerűség nem áll messze a mai egészség kertgondozási folyamatoktól. Szóval erről is beszélgetünk mindjárt, ha azonban előbb hírek. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ukrajna kész Azerbajdzsánban tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij Bakuban beszélt erről, ahol az azeri elnökkel tárgyalt a béketörekvésekről. Hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseket a lehető leghamarabb el kell kezdeni, akár partnerek bevonásával. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését és a levélszavazás során tapasztalt visszaélések vizsgálatát ígérte Magyar Péter, amikor fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök ugyanakkor biztosította Pásztor Bálintot arról, hogy a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, és a szerzett jogok megmaradnak. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. Karbantartási munkák miatt pótlóbusz jár a H6-os hév helyett Soroksár és Szigetszent Miklós között a hétvégén. A BKK alternatív utazási lehetőségként a Szigetszent Miklós térségéből a főváros felé utazók részére a 38-as, a 238-as autóbuszok, valamint a volánbusz járatok használatát ajánlja. Az ország nagy részén holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak északkeleten lesz több felhő, arrafelé egy-egy futózápor kialakulhat, sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok lesz.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az Országjáróban ma az egykori község, ma városrész Herény kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit ismerhetik meg, hogyha velünk tartanak. Szárított virágok koszorúba kötve, örökzöldekkel vegyítve, az idő múlása megállítva, egy pillanatnyi szépség a végtelennek adva. Koszorúk, ajtódíszek, az asztali dekorációk letisztult egyszerűsége, rusztikus szépsége, naturális természetessége. Már is érkezik hozzánk egy ifjú kertész virágkötőhölgy, aki az egyediséget és a természetes szépséget fogja csokorba. Hogy egy-egy virágdekoráció hogyan válhat egy asztal, egy kandalló, vagy akár az otthon ékévé, már is elmeséli nekünk. Tartsanak ma is az országjáróval, egészen 4:30-ig a Herényi Virágútra hívogatjuk Önöket.
A más számom más számban, nem keres engem más senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajlanával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcot elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd 100 virág, 100-ból 100 néz vissza rád. Nyílik majd 100 virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot, mert
ez a te Magyarországod.
Megy a muzsika.
Magyarország szép az ám, magyar égbolt nézve rám, velük alját szárnyalom, turosolyom én vagyok, Kárpátoknak szép.
Vidéki hegymadár hagyományőrző dobosait hallhattuk itt az előzőekben, a felvezetésben, és már is ide lépek Stresszer Erzsébethez, Elizabeth művész neven, ezt megbeszéltük. Szóval dobosokból szép számmal érkeztek. Hányan vannak összesen?
Alapból 17-en pillanatnyilag az Egyesületben.
most 9 vagyunk itt.
És hogyan találtak így egymásra?
Az jó
dobosok.
Kérdés. Az jó kérdés, mert amikor először én 10 éve találkoztam a dobbal, akkor elhívtak valahova ismerősök, amit azt se tudtuk, hova megyünk, mi lesz, és akkor közölték, hogy alakul egy dobkör. Így alakultunk, akkor még dobunk sem volt, párra jöttünk össze, még
hát
vagyunk.
Hát dob nélkül belőle. Hogyan lehet elmenni egy dobkörbe?
Hát így. Nagyon jól. Utána lett dobunk, lett dobkészítőnk, szaporodtunk, cserélődtünk, és akkor 21. novemberben úgy döntöttünk, hogy egyesület legyünk, és most már 17-en vagyunk.
És ez a névválasztás, hogy őrvidéki fénymadár, hagyományőrzők, hogy őrvidéki fénymadár, ez honnan ered?
Ezt az egyik volt társunk álmodta meg, így mondom. Neki jött, hogy ez legyen a nevünk, egy kicsit hosszú, amikor le kell írni, amúgy szép, és hát passzol.
És egyébként hol szoktak megmutatkozni, kiknek szoktak dobolni? Azon kívül, hogy saját maguknak.
Azon kívül, hogy saját magunknak, ha van valami rendezvény, mint ez a virágot például, akkor itt, vagy a karneválon is, a Szavária Történelmi Karneválon is felszoktunk lépni, meg ilyen falunapra, hogyha hívnak. Acsádon nagyon szívesen várnak bennünket. Ott szoktunk íjásznapot is tartani, akkor a falubeliek is jönnek íjászkodni, hogyha meghirdetjük, és akkor bárki.
És végignézek, mindenki különbözőféle, talán mondhatni, koronként változó viseletben.
Igyekszünk azért a régi ősöknek a ruházatát leutánozni, tehát nem igazán korhű, mert anyagban ugye azokat az anyagokat már nem is lehet kapni.
Tehát az a mintavilág az megvan.
Igen, tehát a leletek könyvekben utána lehet nézni, hogy ilyen sírleletekben hogy néztek ki, milyenek lehettek.
Na, tovább lépek itt egy hölgyhöz, aki szintén dobolt, egy nevet kaphatok?
Gál Gyöngyi.
És Gyöngyi itt mi hozta ide a többiekhez?
Hát én a párom révén kerültem ebbe a csapatba, meg nekem van egy sérült fiam, aki oxigénhiányon született, és ő nála ez terápiás jellegű is volt ez a dobolás. Nagyon jó hatással volt az ő mentális, meg a lelki állapotára, és azóta is a csapatnak oszlopos tagja.
És ha tovább lépek, mert ugye sokan vagyunk, kezdjük sokkolom, akkor önt is megszólítom, és egy kedves nevet is kérnék szépen.
Fuchsné Erika vagyok.
Hát itt mondják, hogy a dob gyógyít, ugye gyógyít?
Hogyne, természetesen.
Mit vett észre, hogy mitől lett mondjuk másabb, vagy éppen mit tudom én, jobb ember?
Teljesen feltöltődünk egy dobkör után, sőt, otthon is, amikor úgy érzem, előveszem a dobomat, elmegyek a leghátsó szobába, és vagy énekelek, vagy csak ritmusra dobolok, és én az Arikánnal készítettem el a dobomat, többen készítettük saját magunk, és...
Hát ez, ennek tudománya van a dobkészítésnek, szóval utána kell nézni, olvasni.
Vezetett bennünket az Arikán, egy napos munkába tellett, de nagyon-nagyon megérte.
És akkor ön is saját maga készítette a saját dobját?
Nem, én készítettem a saját dobomat, hanem egy jó barátom, Tóth Antal, aki a legtöbbünknek a dobját is készítette.
Egy nevet legyen kedves mondani.
Bocsa Zoltán.
És Zoltánnál mi volt itt a fő motiváció, hogy akkor a dobosok között a helyen?
A fő motiváció az volt, hogy túl sokat voltam egyedül, aztán hallottam, hogy kialakult egy dobkör, elmentem, és akkor hát már lassan 10 éve utogattunk egyet.
A dob az a magányt is tudja oldani.
Nem.
Tudja?
Együtt közösségben sokkal jobb, mert lassan olyanok vagyunk, mint egy család. És mint egy jó család.
És ebben a nagy családban már, bocsánat, az idő miatt lépek, ez így sokkolom, egy bemutatkozást kérnék szépen.
Baján Szilvia vagyok.
És Szilvia nagyon, hát elegánsan öltözött. Alkalomhoz illő.
Igen, én is igyekszek a korhúgy ruhákba föllépni.
És a dob is, ami a kezében van, ez is szépen kidíszítve. Szóval az ön életébe ugyanilyen lelkiséget tudott adni ez a fajta dob, amit a kezében tart?
Igen, ez vérpesdítő. Tehát nagyon jó a léleknek.
És mikor jött rá legelőször, hogy ez önnek jó?
Rögtön, azonnal, tehát amikor meghallottam. De ezt a visszajelzésekből is látjuk, hogy...
Összegyűltek ide...
Hívoshoznak például, hogyha hallják.
Meg ahogyan elkezdtek itt dobolni, hirtelen kialakult egy nagy kör, egy közönség, egy nézősereg. Tehát a dobnak van egy ilyen megszólító ereje.
Igen, a lélekhez szól. Tehát nem csak a szöveg által, hanem a dallam is.
És ez a megszólítás, és akkor szintén megint tovább lépek egyet, kedicsókolom.
Szalai Ferencnél vagyok.
Önt is megszólította, adott beszippantotta ez a hangzásvilág.
Engem a lányom csalt el, és...
Nem volt nehéz elcsalni.
Nem. Első alkalom után már ott ragadtam, és első alkalommal már vettem magamnak egy dobot, és utána otthon a családban is szoktunk közösen dobolni, megzenélni. Én annak idején tamburával kezdtem, meg mivel hogy óvónőként dolgoztam, sokat énekeltem, úgyhogy szeretek ebbe a csoportba járni.
A dobnak megvan ugye az ereje, a hangulata, meg az a varázslatossága, és az biztos, hogy kialakul egy jó csapat, ugye, és akkor itt már is kivel is beszélek.
Én Marika vagyok.
Kedves Marika, szóval ön is azért láttam, hogy annyira átadással, de a többiek is odaadással, tehát átszellemülve doboltak. Szóval azért ebben azért lehet egy olyan fajta töltet, amiből az ember tud mondjuk építkezni, és ha bármi bánat éri, akkor ezzel ugye helyre tudja magát tenni.
Igen, sajnos nálam 2,5 éve volt egy nagy tragédia, és a dobvezetőnk hívott, és itt maradtam a csoportban, és nagyon jól érzem velük magamat.
Köszönjük szépen, és akkor visszalépek én még Elizabethhez egy másodpercre, hogy a fellépések azok gyakoriak, mert hát az is jó, hogy megmutassák magukat másoknak azon túl, hogy saját magukat is egyfajta szórakoztatásban, lélekemelésben részesítik.
A hivatalos fellépésünk az nem gyakori, tehát ez mint...
Ez egy belső dolog.
Igen. Olyan, hogy kimegyünk spontán valahova, mert eszünkbe jut, hogy régen találkoztunk, és menjünk ki valahova erdőbe, szabadba.
Akartam kérdezni, erdőbe, a szabad fák közé.
Igen. Akkor fogjuk, aki éppen ráír, akkor kimegyünk páran. És ott is már az erdő közepén is volt, amikor pont arra jött a Dottó, a kőszegi kis Dottó, és mi ketten voltunk a Marikával, csak úgy spontán kimentünk, és még azt hitték, hogy a műsor része vagyunk, de igazából nem.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor minden jót kívánunk.
Köszönjük
önöknek. Csókolom.
Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk következik, a kérdés úgy hangzik, hogy kinek a szimbóluma, pontosabban minek a szimbóluma a lilium. Telefonszámunk, SMS számunk 0630 9666, az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban a Herényi virágúton kalandozunk, és nagyon sokféle módon beszéltünk már a virágról. Beszéltünk úgy, mint élő virág, mint alkotás, akár a festményen, a hímzőrámán, vagy akár gyöngyökbe fűzve. És van egy olyan virág, amelyet szerencsére tovább meg tudunk tartani, és nem is mindig kell, sőt, egyáltalán nem kell locsolni, és mégis milyen gyönyörű. Tóth Zsófia érkezett meg hozzánk, ő kertészmérnök, virágkötő, és ami az ő különlegessége, egyedisége, hogy a virág múlandóságát állította meg. Hát hogyan?
Igen, kertészmérnökként engem mindig is zavart, hogy megtermesztünk egy nagyon szép élő virágot, de sajnos annak elmúlik a szépsége, elvárvad, és erre kerestem megoldásokat, amire a száraz virágok kínáltak nagyszerű megoldást. Növénytől függően nagyon sokféle lehetőség áll rendelkezésünkre. Van, amit egyszerűen sötét helyen kell szárítani, van, amit homokban, a szilikagél is nagyszerű szárítási mód lehet különböző növényeknél. Igazából ezt kell ismerni, hogy az adott növénynek melyik a legoptimálisabb szárítási mód.
És aztán ezekből aztán csodálatos alkotások születnek, legyen az egy koszorú, legyen az egy ajtódísz, legyen az egy akár örök életű csokor az asztalon, sőt akár esküvői dekoráció is, egy rusztikus, letisztult, nagyon természetközeli élmény, mert ugye a színek nem vesznek el. Itt van előttem néhány koszorú, amit hozott, és azt mondom, hogy ennek a sárgája, a zöldje, a lilája, az ugyanolyan, mint hogyha élne ez a virág.
Igen, és szerintem esküvői dekorációban a száraz virágoknak egyre nagyobb relevanciája van, mivel a menyasszonyok szeretik megőrizni és emlékezetesíteni ezt a napot, és emiatt a száraz virágcsokor az ideális, tehát évekig emléke lehet a nagy napnak.
Ennek az előzménye az, amikor otthon az élő virágot próbáltam akár én is úgy szárítani, hogy szép legyen, fejjel lefelé lógatva, stb. Hát megmaradt, de nem ilyen gyönyörű, mint ezek. Tehát, hogy van egyfajta új stílus, akár most már a téli esküvőkben is nagyon ívig, hogy száraz virággal, amik színeket hoznak, azzal vigyük be a természetet az esküvői dekorációba.
Igen, ez így van, és azért nem szabad elfelejtenünk, hogy manapság, mert azért vannak új szárítási módok és új tartósítási módok, tehát rengeteg növény, most például az eukaliptus tudnám kiemelni, amik nagyon jól tartósíthatók, elsősorban glicerinnel, és tényleg a növény így ránézve meg sem mondaná laikus, hogy ez egy szárított növény.
Ezek a csodálatos koszorúk, amelyek itt fekszenek előttünk az asztalon, és holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán majd megnézhetik a hallgatók is, ezek azért nagyon munkaigényesek lehetnek. Én próbáltam nagyon óvatosan megfordítani ezeket a koszorúkat, hogy nehogy letörjenek, nehogy megsérüljenek. Szóval, hogy olyan tömöttek, olyan dúsak, olyan élet van bennük annak ellenére, hogy szárazak, hogy az ember csak csodálkozik. Mennyi ideig készül egy ilyen koszorú?
Hát ez a koszorúnak a méretétől, a növény összetételétől, illetve az elkészítési technikától is függ. Ugye készíthetjük tűzve, ragasztva, vagy pedig dróttal körbetekerve. Én általában a drótos megoldást választom, de nagyban meghatározza, hogy hányféle növény. Szerintem annál szebb egy koszorú, minél heterogénebb, tehát minél több növényt használunk, de ez nagyobb időt vesz igénybe, mivel jobban kell figyelni arra, hogy egyöntetű legyen a koszorú.
És akkor most már, hogy a száraz virágoknak adta a szívét, lelkét, akkor már a kiskertbe ki sem megy, tehát élő virágokkal már nem tud foglalkozni, nincs rá ideje?
Alkalomattán szívesen foglalkozom élő virágokkal, és egyébként, ami képzésekre elmegyek, ott élő virágokkal történik a munka. Technikában hasonló, tehát a technikákat én át tudom vinni a száraz virágkötészetre. Azokat a növényeket igyekszem a kertemben megtermeszteni, amik alkalmasak szárításra, viszont nem tudom nagy kertben beszerezni, és ezáltal is próbálok a vásárlóknak egyediséget kínálni.
És mik ezek a virágok, amiket én itt láthatok? Tehát, hogy miből jó a koszorú, miből lehet koszorút kötni?
Hát most igyekeztem egy olyan koszorúkat hozni, amik nagyrészt a saját termesztésű növény. Ebben található eukaliptusz, szamárkenyér, borzaskata, sóvirág, rezgőfű, len, és illetve az általam termesztett növényeket igyekszem minél környezetbarát módon tartósítani, illetve akár színezni, emiatt én ételfestékekkel dolgozom.
Milyen izgalmas, hogy akár még a növények is be lehet festeni, hogy még egy kicsit intenzívebb legyen ételfestékkel. És mi az ön kedvenc virága? Nyilván lehet, hogy azt mondja, amiből tud kötni, de hát, ha nem.
Az én kedvenc virágom az Amóbium, magyar nevén papírvirág, és ez volt az a növény, ami száraz virágként első alkalommal egy ilyen nagy hatást tett rám. Sajnos itt a jelenlévő koszorúkban ezt nem tudom megmutatni, de egy nagyon helyes kis virág, kicsit ilyen pipitérszerű, és nagyon aranyos, nagyon bájos. Nagyon sok koszorúmban szívesen használom.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy a megmentett, az utókornak megmentett virágot is elhozta az országjáróba. Tóth Zsófiát hallották, virágkötő és kertészmérnök, csodálatos koszorúkat készít szárított virágból, amelyek tényleg akár hosszú ideig ékei lehetnek egy lakásnak, egy ajtónak, az otthonunknak. Köszönjük, Zsófi, hogy itt volt.
Köszönöm a lehetőséget. Volt sok eső, volt sok sár, volt sok eső, volt sok sár, az ajtómon nincsen semmi, semmi zár. Volt sok eső, volt sok sár, volt sok eső, volt sok sár, az ajtómon nincsen semmi, semmi zár. Sárga virág, én lesz, aki tanár. Idegen földön jártam ba, idegen földön jártam ba, jutott nékem a bánatból csuhaja. Idegen földön jártam ba, idegen földön jártam ba, jutott nékem a bánatból csuhaja. Jutott nékem, jut is nékem, ami rám nézd,
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Most következik a nagy játszma, mert hogy következő vendégünk a játszma diák stúdió tagja, a Vörösmarty Színház mellett működik ez a stúdió, és ennek tagja Vince Corina, aki egy fiatal, 11-es, ugye, középiskolás diák, és minden álma vágya az, hogy egyszer színész lehessen, már csak azért is, mert ugye a színpad valamiért beszippantotta, de hogy kezdődött ez?
Szép napot! 4 éves koromban én elkezdtem hip-hop táncolni, és ilyenkor rájöttem, hogy én nagyon szeretek színpadon szerepelni, szeretek előadni, és nem csak nézni szeretem az előadásokat, viszont nagyon szeretek szerepelni. Szeretem azt, ahogyan a nézők reagálnak erre, és ezt sajnos 12 évesen abba kellett hagynom. Viszont utána is...
De miért kellett abba hagyni?
Hát ezek ilyen privát dolgok voltak. A csapattársaimmal nem annyira jöttem ki, és így...
De akkor nem önszántából táncolt ki, hanem az élet hozta így?
Igen, pontosan az élet hozta így, és ezután viszont ugyanúgy bent maradtam ebben a dologban, ugyanúgy táncolgattam, csak nem egy nagy társulatnál, és akkor jött ez 2 éve, hogy a bátyám által felkerestek a Vörös Sándor Színháznál, hogy a Játszma Diák Stúdióba bekerülhetnék és felvehetnének. Ezáltal volt egy hónap próbaidőm, ott teljesítettem.
Mit kellett csinálni egy ilyen stúdióba? Hogyan lehet bekerülni? Szóval milyen képességekről kell ott számot adni?
Hát elég nehéz. Legfőképp a stúdió azt nézte, hogy mennyire tudok beilleszkedni az amúgy nagyon kerek társulatokba.
Tehát ez nem volt probléma, most mondta, hogy jól érzi magát. Igen. A színpadon, abban a táncos karban, és minden rendben ment, addig, amíg rendben ment, szóval ott a személyiségével nem volt gond.
Egyáltalán nem volt gond, nagyon szeretnek is, a mai napig ugye ott vagyok, és nagyon élvezem én is az egészet, nagyon szeretem az embereket, akikkel szerepeltek, és ők is egészen kedvelnek szerintem engem. Emellett a próbaidőben meg kellett mutatnom, hogy hogyan tudok reagálni hirtelen ilyen tényleg előadás szinteken, hogy hogyan tudok táncolni.
Milyen szerepe volt ez idáig?
Ez idáig 4 előadásba vagyok bent, a 2 év alatt 4 előadásba kerültem bele, ebből 3 diákstúdiós, a 4. az pedig egy nagy színpados.
Mit csinál a színpadon? Hogy mit mutat meg magából, vagy mit kell előadnia?
Hát igazából tényleg magamat, eddig karaktereket kellett.
Elmondjál egy karaktert.
Például egy piros tündér. Nekem a legutóbbi és a legkedvencebb karakterem az a piros tündér.
És ezért van a nyakában ez a babos piros kendő?
Pontosan ezért van a nyakamban. Ez az egyik kedvenc része amúgy a jelmezemnek is. Úgy érzem, hogy hozzáállok a legközelebb.
Ez a piros tündér milyen volt a színpadon?
Ő egy nagyon bohókás, szétszórt, amúgy mellette idegeskedős tündér, és amúgy szerintem egy nagy kedvenc a színpadon, hiszen azért elég, nem tudom, hogyan fejezzem ki, vicces, ahogyan szétesik folyamatosan ez a tündérke, szóval igen.
Szerintem ön színpadra született, ahogy itt most előadja. Gondolom én, bár én nem vagyok szakember, de ön biztos jól érzi magát ebben a szerepben, ugye? Mert hát látszik, hogy ahogy ezt mondja, ahogyan beleáll ebbe a beszélgetésbe, és ahogyan kifejezi magát, hogyha lenne hozzá képünk, akkor ezt láthatnák a hallgatók is. Na de azért én ezt elmondom, de mindez honnan van? Családi hátterindítatás, vagy mi az, ami önnek ezt, mi adja önnek a támaszt?
A legnagy, amúgy az egész családom nagyon támogat ebben az egészben, és nagyon büszkék rám. Leginkább a bátyám miatt is kerültem be, és amúgy ő is ért hozzá a legjobban, és ő az, aki támogat, ő mond rólam kritikát, vagy megfigyelést, hogyha van, és akkor azokon mindig próbálok változtatni. Emellett a barátom is ugyanúgy a Játszma Diák Stúdióban vesz részt, szóval így mind a ketten tudjuk egymást segíteni, előrébb vinni.
És akkor ön nem csak próza, hanem ének szinten is megjelenik, tehát énekelni is szokott?
Igyekszem, az egyik előadásban van egy szóló énekem, az az első énekes produkcióm, és következő évtől pedig elkezdek járni énektanárhoz is.
Hát köszönjük szépen, hogy itt volt Vince Corina, fiatal színész tehetség, hallhatták, nagy ambíciókkal, és bízunk abban, hogy a jövő az beteljesül az ön számára. Köszönjük, hogy itt volt. Minden jót!
Köszönöm szépen!
Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott: minek a szimbóluma a lilium? Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét áruljál nekünk, legyen kedves.
Jó napot kívánok, Kálmán Katalin vagyok, Hévízről.
Üdvözlöm, Katalin, hát minek a szimbóluma a lilium?
A tisztaság és a szűziesség a szenteket ábrázolják ezzel a virággal.
Így van, tisztaság, ártatlanság, szűziesség. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyerte.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is a Herényi Virágút helyszínére, az egykori község, ma városrész Herény értékeivel ismertetjük meg önöket, és ide csalogatjuk önöket a 22. Herényi Virágútra. És van még kincsérték, érdekes egyéniség, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk. Már is folytatjuk a kalandozást, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedű Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és betegképviselő tagja. Emellett elengedhetetlenek a nyilvános összefoglalók, a világos etikai alapelvek, hangsúlyozta Hegedű Zsolt. A KDNP három politikusa, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós nem veszi fel a listás parlamenti mandátumát, értesült a 24.hu. Latorcai János, az országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke alapnak azt mondta, hogy azért döntöttek így, mert fiatalításra van szükség. Hozzátette, még nem dőlt el, kik kerülnek be helyettük a Fidesz-KDNP listájáról a frakcióba. Az már eldőlt, hogy a 8 fő frakciót Rétvári Bence, a belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti majd. Korábban Semjén Zsolt a választási eredmény miatt benyújtotta lemondását a kereszténydemokrata néppárt elnöki tisztségéről, amit a párt elnöksége nem fogadott el. Semjén Zsolt a tisztújításig ellátja pártelnöki feladatait. A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését és a levélszavazás során tapasztalt visszaélések vizsgálatát ígérte Magyar Péter, amikor fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A leendő miniszterelnök ugyanakkor biztosította Pásztor Bálintot arról, hogy a vajdasági magyarok továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására, és a szerzett jogok megmaradnak. Hozzátette, elfogadhatatlannak tartja, hogy a VMS-hez köthető médiumok szerinte egyoldalúan tájékoztatnak. Magyar Péter közölte, örömmel vette a VMS elnök meghívását, reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat a Vajdaságba. Ukrajna kész Azerbajdzsánban tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij Bakuban beszélt erről, ahol az azeri elnökkel tárgyalt a béketörekvésekről. Hangsúlyozta, hogy az egyeztetéseket a lehető leghamarabb kell elkezdeni, akár partnerek bevonásával is, ha Moszkva is készen áll a diplomáciai megoldásra. Pakisztáni vezetőkkel egyeztet az iráni külügyminiszter Iszlámabádban. Abbas Araghchi tegnap érkezett a pakisztáni fővárosba, ahol washingtoni tervek szerint az amerikai küldöttséggel is tárgyal majd. Az iráni vezetés ugyanakkor tagadta, hogy közvetlen egyeztetéseket folytat majd az Egyesült Államok képviselőivel. Közben Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízott ma utazik Iszlámabádba, hogy találkozzon az iráni kormány delegációjával. Donald Trump amerikai elnök szerint Irán ajánlatot készült tenni Washingtonnak, de részleteket nem közölt. Elhúzódik az oltás Nagykanizsa határában, ahol tűz ütött ki egy szeméttelepen. A 61-es út mellett mintegy 400 négyzetméteren ég a lerakott hulladék. Az oltáshoz több városból érkeztek tűzoltók, és a katasztrófavédelem mobil laborja is folyamatosan méri a levegő minőségét. Száraz hideg front érkezik, holnaptól kicsit hűvösebbre fordul az idő, az ország nagy részén továbbra is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, csak északkeleten lesz több felhő az égen, és arrafelé egy-egy futózápor kialakulhat. Holnap sok felé megerősödik a szél, a Kisalföldön, Borsodban és Szabolcsban viharos széllökések is lehetnek, éjszaka 6-12, napközben 16-20 fok várható.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
Megújult a Bükki Nemzeti Park igazgatóság szálláshelye. Felújították a Bába Kalács természetiskolát.
Ha kilépünk a természetiskola területéről, erről a gyönyörű területről, akkor is akár földvárakat találunk, akár az erdő szépségeit tekintjük meg, akár itt a szomszédos tónak az élővilágát tudjuk vizsgálni mikroszkóp alatt, úgyhogy olyan sok programot tudunk kínálni.
Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából diákok mérik össze tudásukat.
Tudtad, vagy nem merted bemondani?
Nem mertem bemondani, mert nem tudtam, hogy tudtam.
Izgalmas feladványok.
Te ilyen rafináltan gondolkodsz.
Elszánt versenyzők.
Teli találat. Ez zseniális volt. Tapsoljuk meg Bálintot, tényleg. Ezt tudtad?
Tudtam.
Nagy diák Rákóczi teszt. Május 1-én, 20 órakor az M5 műsorán.
Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Vasvár megyébe a Herényi Virágút helyszínére hivogatjuk Önöket még a következő bő negyed órában. Óvatos lépések a színes virágszörnyegen, bátor futamok a fekete-fehér billentyűk során. Már is érkezik hozzánk egy tehetséges zeneszerző fiatalember, akinek lelkében bokorszámra nőnek az új, lendületes vagy épp melankólikus dallamok. Bár jelenleg tanulmányait nagyon is materiális területen végzi, lelkében szárnyal az alkotói kedv, színpompás ruhát ölt a fantázia, szirmot bont minden újdonság, szárba szökken az apró ihlet. Hogy milyen álmot nevelget, dédelget szívében, hogy mi lesz belőle, szabályokat követő pedagógus vagy szárnyaló filmzeneszerző, már is elmeséli nekünk, vele sétálunk hamarosan itt a Virányi Virágúton. Kincsek, értékek, érdekes egyéniségek ma is, ezúttal a Herényi Virágútról. Tartsanak az országjáróval 4-6-ig.
Emel, gyere most és tarts el titokba, kerekedj fel a széllel indulunk, őt kérdezd, én nem tudom hova, gyere lök meg a hintát, itt ülök, körülöttem a csendesség beszél, lehet egyszer, hogy megmutatkozik, na de addig, hadd fújjon csak a szél. És elhoztam neked ezt az apró állatkát ide, becipeltem a lábtörlőd elé, gyere ki és oltalmazd meg te. Kitekertem a fűtésed kicsit, kipipáltam a fázhatnékodat, lesikáltam a padlódról a koszt, hogy amíg érsz még tisztán itt maradj. Semmi, az az ára, hogy itt ülök veled. Nekem aztán fújhat bármi szél, sehová sem mennék nélküled. Mikor aztán eljön majd a nap, amikortól nem mozdulhatok. Temetetlen nem hagynak, hiszen temetetlen nem marad halott. Itt akartad a napsütötte részt, amiért még élni érdemes. Levakartam a polcokról a koszt, hogy amíg élsz, még tisztán itt lehess.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Vándorból hallhattak egy részletet, amit S. Hollósi Kornél, fiatal zongorista, fiatal zeneszerző, az, aki ezt megalkotta, és itt van az Országjáróban. Ez a muzsika, ez hogyan született meg, amikor ugye a vihar ott van a középpontban, és hallgattam ezt a zenét, úgy szépen építkezik.
Tisztelettel és szeretettel.
Viharos volt a hangulat ön körül?
Foghatjuk rá. Igen, ez inkább egy lelki állapotot tükröz. Megoldatlan problémákat, kialakuló helyzeteket, amikre nem találunk megoldást, és ez a hasonlat a vihar. Ahogy kialakul, ahogy kirobban, majd ahogy lecseng.
És ekkor hány éves, amikor ezt írta?
Most vagyok 20 éves, ez a dal 3 évvel következett, 17 éves voltam.
És azóta ez a vihar erősebb lett, vagy csendesebb? Mi a helyzet?
Még nem sem csendesült le a vihar, ugyanúgy mondhatni tombol, de várom a végét.
És mindez hogyan jön az ön életébe, hogy zongorázik és zenét is szerez, és közben pedig a Szombathelyi Egyetemen, ugye az ELTE Szombathelyi Karán tanul, nem zenét, hanem földrajzot és történelmet.
Igen, hát furcsa lehet, nem fér össze a kettő igazából.
Összefér, az miért ne?
Hát mondjuk, hogyha a földrajzi vonatkozását tekintjük, akkor igen, a vihar és a földrajznak van egy kis hasonlata. De elsősorban én zeneszerző szeretnék lenni. Érdekel a tanári szakma is, hiszen az egész családom pedagógus, illetve...
Akkor miért nem zene konzervatóriumba jelentkezett?
Gondolkodtam ezen is, viszont bármennyire is érdekel maga a zeneszerzés, nem tudnám szerintem elsajátítani azokat a képességeket, tananyagot, amiket ott kínálnának.
És amikor zenét szerez, akkor az mi játszódik le önben? Szóval mi az, ami inspirálja, mi az, ami motiválja? Itt a vihar volt, ez a bizonytalanság az előzőekben, amiről hallottunk egy muzsikát, de úgy általában, amikor más dalokról beszélünk, akkor ott mi az, ami a középpontban van?
Nehéz kifejezni ezt, hiszen mindig csak úgy előtör belőlem egy adott dallam, ami köré megírom a többi részét. Inspirál engem például a magánéleti vonatkozásaim, illetve szeretteim, barátaim, történetei, és abból merítkezek.
És ha vesszük a stílusát, meg ennek az egésznek a vezetését, akkor ez líra, ballada, vagy valami könnyebb dolog. Hogyan lehet ezt meghatározni?
Nehéz. Sokan kérdezték ezt már tőlem is. Én inkább azt mondanám, hogy ezek könnyed lírai dalok, illetve a szerzeményeim között van olyan is, ami például a visszajelzések alapján inkább filmzenére hajaz, de van olyan is, ami például egy egyszerű négyakordos popzenének is megfelelhetne.
A filmzenéről beszélünk, de hol van a film?
Még a fejemben, igen, ahogy beszéltük, ugye előbb a film, utána a zene.
Hát akkor az ön fejében ott van már az a bizonyos film játszódik. A film forog, a muzsika megszületik.
Igen, nem is egy adott filmre kell gondolni ilyenkor, hanem csak egy jelenetre, és akkor az alatt születik a zene.
Ki vagy, mi az, ami inspirálja? Példaképei vannak?
Természetesen a legnagyobb példaképemnek Máté Péter tekintem. Nagyon inspiráló számomra az ő zenei világa, a zenei zsenialitása, főleg úgy, hogy halála óta eltelt már 40 év, és még mindig slágeri örökzöldek.
És ugye mondja, hogy a film meg a filmzene az közel áll önhöz, én azt mondom, hogy akkor Morricone is lehetne egy példakép.
Ez így van. Régen, kiskoromban nagyon sok Morricone-t hallgattam. A keresztapám volt az, aki először megmutatta nekem az ő zenei tevékenységét. El is vitte egy Morricone koncertre még, amikor itt játszott Budapesten, és hát az is inspirációként hatott.
És itt most ebben az időszakban, amikor beszélgetünk, most is ott jár valami a fejében, valami muzsika?
Most például nem, de amúgy igen, tehát a gondolataim mellett általában hangok, zenék mennek a fejembe, amikre lehet, hogy nem is emlékszem, csak leülök a zongora elé, és akkor valahogy így kijön belőlem.
Hát, hogy zongorázni, ugye tanul, de hát ez nem a középpont, hanem itt inkább ez a fajta saját magam oldom meg, ugye így van?
Ez így van. Én főképp autodidakta módon tanultam zongorázni, igyekszem magamat minél jobban fejleszteni.
És így vannak elképzelése, víziója, ugye, mert a film az pereg a fejében ott van, mondta, és mellette a muzsika, de hogy mikor tudna kiteljesedni? Szóval mi lehetne itt a csúcs, ilyen fiatalon, milyen messzire lát az ember? Tud látni.
Nehéz. Szerintem nem egyszerű. A jelenlegi helyzet, amiben én benne vagyok, mivel ugye ezekre nincsen szöveg, nincs hozzá ének, tényleg egyedül, amit el tudok képzelni, az az, hogy filmekbe szerepeljenek ezek a zenék.
Beszéltem én Szakáccsal, bár ez messze esik, de ő azt mondta, hogy ő nem csak az ízeket érzi, hanem látja is az ízeket. Ön is így van a hangokkal?
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy hallás után játszom ugye le a dalokat, például amit meg szeretnék tanulni, ilyenkor elképzelem magam előtt, hogy a zongorának a billentyűjét, és hogy hogyan kéne játszani. És az egy jó kiinduló pontot.
És kinek mutatja ezt? Meg itt van anyuka, és nem messze éppen ugye videóra rögzíti ezt a beszélgetést. Ő az első, aki meghallgatja?
Ő is, illetve a barátnőm, aki ugyanígy hallgatja most az adást.
Mit szoktak mondani, hogy akkor Kornélit valami nem stimmel, vagy ez nagyon jó? Hát gondolom ilyesmi.
Mindig támogatnak, mindenbe támogatnak.
De az se jó, ha túlságosan elfogultak.
Ez így van. Mindig egy önbíráskodást tartok. Sajnos én olyan vagyok, hogy sose elégszem meg az adott művekkel, amiket szerzek. Van az, hogy hónapokig eltart, még megszerzek egyet.
Ugye mondtuk azt, hogy tanul történelmet, földrajzot, meg zenét szeret, muzsikál. Most akkor mi akar lenni az életbe a végén?
Egyértelműen zeneszerző szeretnék lenni. Ehhez úgy párosul a tanárszak, hogy ott a nyári szünet, akkor lehet fellépni, hogyha úgy van.
Legyen így, köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, a nyár előzetesét, a csodálatos tavaszt ma a Herényi Virágút helyszínéről reméljük, hogy elvittük önöknek. Csodálatos virágok nyílnak, és csodálatos herényi közösséget ismerhettünk itt meg. Ha tehetik, akár még holnap jöjjenek, vagy jövőre. De minden esetre örülünk, hogy ma az Országjáró 331. adásában a Herényi Virágút helyszínéről jelentkezhettünk. Holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az Országjáró mai képes virágos beszámolóit, jövő hétfőn pedig az Országjáró új Facebook. játék kérdését. Az országjáró jövő szombaton egyébként Gáva, Vencselő és Balsa településekről jelentkezik majd. Hallgassanak minket a megszokott időben délelőtt 10-től és délután 14:30-tól. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, a hangmérnökök Kuklis Béla, Galó Dániel és Romvári Tamás. Munkatársunk volt Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső, Varga András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük a herényi közösségnek, hogy ma végigkísértek minket ezen a csodás virágszőnyegen. Cifra Szilviát hallották. Mindenki a szemét nézi, igen, hogyha rám néz, jaj, de szemiben, meg a bonáz, náz, náz a szívem. Nincsen titok ma, a szívőbe bomba, nem tudom mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nemzeti Sportkrónika.
A már kiesett DVTK nyerni tudott Kisvárdán, Betlehem Dávid duplázott Tibizán. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Jövünk a részletekkel is hamarosan a Kisvárda Diósgyőr találkozóval kapcsolatban, de mivel jelenleg is zajlik egy mérkőzés a labdarúgó fizligában, nevezetesen a Puskás Akadémia Újpest, ráadásul a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr is most játszik az Ódenzével a negyeddöntő visszavágóján. Mindkét mérkőzést élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban, most bekapcsolódunk a közvetítésbe a két riporter Cseszregi Balázs és Katona László.
Kapanos kapja a kezébe a labdát, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 21. perc, Puskás Akadémia Újpest 1-0, még a 12. percben történt, hogy Duarte végezhetett el, a felcsúti Duarte végezhetett el szabadrugást kissé balról, de távolabb a kaputól ívelése az ötös vonala felé csapódott, a mélységből érkező Margráf Ákos bólintott Banai mellett felett a kapuba. Margráf élete első félvonalbeli gólját szerezte, és hát Banai nem azért, mert gólt kapott, de most a földön van, hogy még az is előfordulhat, hogy cserélni kell majd az Újpestnél kapust. Dombó Dávid, illetve Szent Mihály Ádám az a két játékos, két kapus, aki éppen bevetésre készen áll. Összességében kifejezetten jó a mérkőzés, hiszen harcolnak az urak a bajnoki hatodik helyért. Ez a realitás, hogy ezt tudja megszerezni egyik, illetve másik együttes. Most ehhez talán egy kicsit közelebb jár a Puskás Akadémia. A 22. perc, tehát 1-0-ra vezet a felcsúti csapat az újpesti együttes ellen. Izgalmas a mérkőzés talán, de lehet, hogy már nem. Győr Odense kézilabda bajnokok ligája az Audi Arénából, Cseszegi Balázs.
Hát itt nem izgalmas a találkozó, szerencsére teszem hozzá, mert nem elég, hogy 8-al nyert az Eto idegenben, most már 13-mal vezet az 55. perc közepén, és ez akkor is igaz, most Depaul eladta a labdát, ugyanis Győri Audi Eto Odense 35-22. De hát már az első félidőben sem volt nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz ezen a mérkőzésen, mert hogy 5-5 után a győriek elhúztak, és már a szünetben 17-8-ra vezettek. Álmoskással jöttek ki a második félidőben, és bár Szemerei folytatta a bravúrok sorozatát a kapuban, azért felzárkóztak a dánok 19-15-re. Per Johansson mérgesen időt kért, és ez jót tett a csapatának. Így aztán most már az 55. percre járunk, mert közben azért Valledál betalált, egy Szemerei védés utána kipattanót be tudta lőni. 35-23-ra vezet az Eto az Odense ellen. Jörgensen, Hagman, Stanko a támadástan a labda útja. De Paula megint Jörgensen kapja meg, gyönyörű a bejátszás. Idemari Dál próbálna befordulni, ezúttal szabályosan akadályozza meg Ordál, már mint legalábbis nem két percet ígérően. Egy szabad dobást azért kapnak a győriek. Passzív a zöldfehérek játéka, vezetgeti a labdát először De Paula, utána Stanko, utóbbi ellen Lajter szabálytalankodik, egy szabad dobás még az Etónak, De Paula ráviszi a labdát ott Ordára, és egy teljesen kiszorított helyzetből Krisztina Jörgensen bepattintja a hosszúba a labdát.
Ami a másik magyar csapatot illeti, a női kézilabda bajnokok ligájában, a Ferencváros majd a Metz otthonában lép pályára 18 órától. Az első mérkőzés döntetlennel zárult Érden. Ez is negyed döntő visszavágó. De vissza a labdarúgáshoz, ahogy említettem, egy mérkőzést már lejátszottak az NB1-ben. A Kisvárda már kiesett DVTK-t fogadta. Azt a DVTK-t, amelynek kispadján bemutatkozott az ideiglenesen kinevezett Takács Péter, aki az idény elejétől asszisztens edzőként dolgozott a klubnál. A mérkőzés összefoglalóját Olasz Gergőtől hallhatjuk.
9 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát töri meg az NB1-ből már kieső DVTK. Kisvárda, Diósgyőr a Fizliga 31. fordulójában 1-2. Jobban kezdte a találkozót a házigazda Kisvárda, amely a 21. percben Matanovics révére meg is szerezte a vezető találatot. Melnyik volt, aki szenzációsan a jobb oldalra forgatta egy kontratámadás alatt a labdát, aztán a 16-oson belül Matanovics egy lövőcsellel elküldte védőjét, majd nagyon higgadtan a jobb alsó sarokba passzolta a labdát. Bánhegyi tehetetlen volt ekkor. Aztán a 38. minutumban hosszas videózást követően, amely 4,5 percig tartott, 11-eshez jutott. A DVTK együttese Kollival szemben volt szabálytalan, a baloldali belsővédő Jovicsics, a 11-est pedig Pető Milán értékesítette, ezzel egyenlített a 38. percben, 1-1 volt az állás. Ez volt a félidei eredmény, és a második játékrészben pedig az 54. minutumban Kolli kapott remek labdát Kovalenkótól, a csatár pedig nem hibázta el Zicserét, a jobb fölső sarokba rúgta a labdát, a kapuson még megpattant ugyan a próbálkozása, de így is a hálóba jutott. Ezzel 2-1-re vezetette a DVTK. Aztán a 81. percben még Emboknak volt egy lövése, amely az egyenlítést érhette volna a Kisvárdának. Tamás Márko megpattant, de a jobboldali kapufáról kijött a labda. A 90. percben pedig a csereként beszállt Molnár Gábor, 2 sárga lapot követően, amelyet 3 másodperc eltéréssel kapott meg, piros lapot kapott Hanyec Bence játékvezetővel, és így a kiállítás sorsára jutott. A Kisvárda nem tudta megelőzni az Újpest együttesét, és maradott a tabella közepén. A Diósgyőr pedig már biztosan kieső az NB1-ből, de azért még egy győzelmet összeszedett a 31. fordulóban. A végeredmény még egyszer: Kisvárda, Diósgyőr 1-2.
Pető Milán nevét hallhattuk a tudósításban, most pedig magát, Pető Milánt is, a Diósgyőr játékosát is meghallgathatjuk. Damien Balázs kérdezte.
Pető Milánnak még nagyon elküldeni sem kellett Popovicsot, az, hogy egy tökéletes 11-est hajtson végre, ennek köszönhetően egyenlítettetek, és utána meg is fordult a játékképe. Hogyan változott ez, hogyan láttad?
Kaptunk egy védelmi hibából egy gólt, utána a csapat jól reagált, nem úgy, ahogy eddig sokszor volt olyan, hogy kapott gól után összeesett a csapat. Most ugyanúgy stabilak maradtunk, mindenki küzdött, hajtott, szerencsére sikerült megfordítanunk a mérkőzést, ennek nagyon örülök.
Honnan merítettétek ezt a tartást, nem vagytok könnyű helyzetben, hiszen ugye kiesett a csapat a múlt héten, viszont itt tét nélkül, nyomás nélkül futballozhattok. Ezt sikerült most pozitív energiákká konvertálni?
Hát akár mondhatjuk ezt is, hogy annyira nem pozitív, azért most lehet, hogy leesett egy kis teher egy-két ember válláról, de úgy gondolom, hogy a Taki nagyon segítőkész volt ebben, hogy a csapatnak ezt a lehetőséget megadja, hogy sikert tudjunk elérni végre.
Játékban a csapatrészek tekintetében mi volt, ami a legjobban működött, vagy és mi az, amit még az utolsó két mérkőzésen szeretnétek megvalósítani?
Szerintem a védekezésünk az nagyon jó volt, kompaktak voltunk végig, nem nagyon volt ilyen kimondott nagy lehetőség az ellenfélnek. Ezt próbáljuk tovább vinni az utolsó két mérkőzésre, és ugyanúgy játszani és élvezni a játékot.
A Győr Odense női kézilabda bajnokok ligája negyeddöntő visszavágó hamarosan véget ér, ismét bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió adásába.
Tényleg be is hívhatná akár. Ismételten köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. 28. perc, Puskás Akadémia Újpest 1-0, Margráf Ákos góljával tehát vezet a felcsúti csapat. Kapust cseréltek, ugye az a vendégek, ami azt jelenti, hogy Banai helyett most már Dombó van az újpestieknél, illetve első mérkőzése lila-fehér mezben. Győrben női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés zajlik. Csesszegi Balázs.
Egészen pontosan csak zajlott az utolsó gólt, Ida-Mari Dál lőtte, és a végeredmény Győri Audi Eto Odense 40-25, ez pedig azt jelenti, hogy az először az Eto jutott be a budapesti női bajnokok ligája 4-es döntőjében, majd június 6-án és 7-én lesz.
Cseszregi Balást és Katona Lászlót hallottuk, ami pedig a labdarúgó Fizligát illeti. Ma még egy mérkőzést rendeznek 19 óra 30 perctől a Nyíregyháza a Zalaegerszeget fogadja. Ami pedig az angol labdarúgó bajnokságot illeti, Liverpool Crystal Palace a 69. percben 2-0, a hazaiaknál Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára, Kerkez Milos és Pécsi Ármin kispados. Egy végeredményünk már van a Premier League-ből, Fulham Aston Villa 1-0. A tegnap 10 kilométeren aranyérmes Betlehem Dávid szinte végigvezetve magabiztosan nyerte meg a 3 kilométeres kieséses versenyt a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának ibizai állomásán. A nők mezőnyében Fábián Bettina 1/10 másodperccel lemaradva a bronzéremről negyedik lett. A szabadfogású 97 kg-os Végrihárd a grúz Givi Macsarásvilivel küzdhet a bronzéremért ma este, miután a Vigaszágon 6-3-ra győzött ukrán ellenfelével szemben a tiranai birkózó Európa-bajnokságon, amelyen a magyar színeket képviselő Muszukájev Iszmail is a bronzmérkőzésen léphet szőnyegre ma. Szintén a szabadfogásúak között a színeinkben induló 74 kg-os Kuramagomedov Murad és a nehéz és súlyú Bajcájev Vladislav is bejutott a döntőbe. Sportvilággal legközelebb 22 óra 30 perctől jelentkezünk, benne többek között a Puskás Akadémia Újpest NB1-es labdarúgó mérkőzés végeredményével. Én most megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.